Van.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 8 perccel a szerkesztő Dian Gergő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666, és már is mondom, hogy miről hallhatnak nálunk 10 óráig. A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget. Azonban a legfontosabb a megelőzés lenne.
Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni, de elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között és belőlem is.
Vajon miért dohányzik, aki dohányzik, miért tudja nehezen letenni a cigit? Erről is beszélgetünk, illetve a tüdőrák prevenciójával és kezelésével, valamint a diagnosztikai fejlesztésekkel foglalkozunk mai műsorunk első részében. Fél tíz után pedig megtudhatják, hogyan járulhatunk hozzá a legegyszerűbb kiskerttel is, hogy elviselhetőbb legyen a városi hőmérséklet, illetve a klímavédelemhez. Önöknél például gondozza a ház előtti zöld terület a lakóközösség. Írják meg nekünk. Van balkonláda. SMS számunk még egyszer 0630 9666. A tüdőrák világszerte így Magyarországon is a vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. Évente mintegy 9000 új esetet diagnosztizálnak nálunk. A modern diagnosztikai módszerek és az innovatív terápiák azonban egyre több beteg számára biztosítanak hosszabb túlélést. A gyógyítás lehetőségeiről is beszélgetünk mindjárt a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának orvosával, akitől önök is kérdezhetnek, de írják meg nekünk azt is, hogy mit gondolnak, mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért, mivel ártunk. A dohányzás halált okoz, ez olvasható már a cigarettás dobozokon is. De vajon hogyan vélekednek erről azok, akik rendszeresen dohányoznak? Bétó Terika Miskolcon kérdezett érintetteket.
A dohányosok többsége azt mondja, megszokták a feliratot. A tartalmára nem is figyelnek oda. Az, hogy csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni, sokukat zavar, még mások ezt is megszokták. A nem dohányzók örülnek, hogy rendelet szabályozza, hogy hol lehet rágyújtani.
Én sosem dohányoztam, de nem is bírom a füstöt.
Egy fiatalember azt mesélte, a munkahelye elküldte a dohányzókat egy leszoktató programra. Nem sok sikerrel.
Volt olyan munkahelyem, ahol a főnököm nagyon dohányzás ellenes volt, tehát próbálta a munkaidőben történő dohányzást ideig leszorítani, úgyhogy a cég költségére beiratott minket biorezonanciás kezelésre, ami elvileg segít. Próbáltuk ezt a kényszer mozdulatokat ropival, illetve egyéb ilyen nasival pótolni, nem jött össze. Aztán próbálkoztam tapaszokkal, próbáltam ezt a nikotinos tablettát.
Tehát azt mondják, hogy fejbe dől el minden, tehát akaraterő kérdése.
Akaraterő kérdése persze, de az emberbe berögződik ez egy rossz szokás, tehát rossz nap, egy fárasztó nap, vagy egy idegesség következtében azonnal cigarettázni az ember, és akkor előfordul, hogy hiába az ember azt mondja, hogy na, én többet nem gyújtok rá. A baráti társaságnál egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyújt az ember, tehát elveszti ezt az ítélőképességét, és nem tud gondolkozni, és másnap megint azzal kell, hogy megint hiányzik.
A kórház folyosóján találkozom önnel, ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott önnél egészségügyi problémát.
Igen.
Mióta dohányzik?
20 éves korom óta.
Na jó, akkor és most hány éves?
45.
Tehát akkor 25 éve dohányzik?
Persze.
Naponta mennyit szív?
Változó. Amikor egy dobozzal is elszok, nagyon ideges vagyok.
Ilyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
Szarkodózisom van, meg aszmás vagyok.
És próbáltam már abba hagyni a dohányzást?
Próbáltam, de nem ment. 2-3 nap, holnap után ma Visszavettem a cigit.
De ez csak akaraterő kérdése.
Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsószeg?
Mondták, de hát na.
És még se tud róla lemondani?
Nem,
nem lehet megijeszteni?
Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
Addig élünk, ameddig meg van írva.
Dr. Csánki Eszter tüdőgyógyász azt mondja, a betegek többsége a dohányzás ártalmainak következtében kerül a Miskolci Kórház tüdőosztályára.
A betegeink 80-90%-a dohányzás miatt van itt, és a ma reggeli viziten két olyan beteget kellett, hogy leszídjunk, akik az éjszaka hihetetlen rossz állapotba, már-már válságos állapotba kerültek az osztályra, és reggel, ahogy jobban lettek, első dolguk volt, hogy a ház előtt elszívtak egy szál cigarettát.
Gondolom, hogy 15 évesen, mondjuk rá, olyan 16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
Onnan mit szóltak ehhez a szülők?
Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettát, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már háromszor is próbáltam letenni. Kétszer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével. Egyébként mindegyik hatásos volt valamilyen szinten. Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között is belőlem is.
Mi annak az oka ön szerint, hogy egy cigaretta ennyire rabul tudja ejteni az embert? Hiszen tudja, hogy káros az egészségére, hiszen a legtöbb tüdődaganat, garatdaganat, szájdaganat, most már egyre gyakoribb a nyelvdaganat, amit ugye most a kutatások megállapítottak, mind a dohányzástól van. Nem fél ezektől?
Természetesen az emberben benne vannak. Ha mindenki félne ettől, akkor nem lenne dohányos ember. Tehát azért olyan messze menőkig nem hiszük el, hogy velünk is megtörténhet mindig ez a olyan egészségügyi probléma.
Anyagi értelemben is elég borsos ára van a cigarettának. Ez nem zavarja önt?
Hát elég megterhelő szerintem minden háztartás számára. Ez az egyik zavaró tényező az egészségügyi károsító hatásaink kívül, de még egyszer, ha az embert rabulájti, engem rabulájtett, muszáj kifizetni.
Tudom, hogy furcsa a kérdés. Mi a jó a cigarettába? Tehát ön mit élvez benne? Rágyújt, szívja magába a nikotint, a füstöt? Tehát mi benne a jó?
Azt említettük, hogy függőséget okoz a cigarettázás, függőséget okoz az embernek az is, ha bejár a munkahelyére dolgozni, egy idővel megszokja, hogy fel kell kelni reggel és be kell menni. Mind olyan tényezők az ember életében, amiket meg tud szokni, és az valamilyen szinten rabul tudja ejteni, vagy kötelező érvényű, akkor azt csinálni fogja, azt igényelni fogja. A dohányzás egy rituálé. A dohányzás fontos a reggeli kávéhoz, fontos az étkezések után, fontos azért, mert van egy 5 perc unalmas időszakom, fontos azért, mert a TV filmsorozatban éppen reklám jött, és ilyen alkalmakkor megragadjuk a lehetőséget, és rágyújtunk egy cigarettára.
Az iménti percekben Bétót Erika riportját hallották Miskolcról, a dohányzás káros következményeiről, illetve olyanoktól, hogy miért okoz függőséget, miért olyan nehéz ezt a függőséget megszüntetni, és egy hallgató írja nekünk közben, hogy a tehetetlen motiválatlanság. Gondolom a dohányzással kapcsolatban írja, hogy egyszerűen nem motiváltak eléggé, hogy letegyék a cigarettát. De itt van velünk a telefonvonalban dr. Tamási Lilla, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatóhelyettese, pulmonológus, klinikai onkológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót.
Doktornő, ugye azt szoktuk mondani, hogy a tüdőrák ma is az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb daganatos betegség. Most a dohányzással kapcsolatban hallottunk egy riportösszeállítást. Valóban elsősorban a dohányzás tehető felelőssé általában ezért a betegségért?
Hát ez így nem mondható el. Ugye a dohányzás számos betegségnek az oka, szívérendszeri, számos daganatos és tüdőgyógyászati betegséget is okozhat, de a tüdőrák esetében azt el kell mondani, hogy nagyon sok típusa van. Olyan, mintha sok fajta betegség csokrát neveznénk tüdőráknak. Ebből a leggyakoribb adenokarcinoma gyakran nem vagy kevesebb dohányosokban alakul ki, és a ritkább kissejtes, illetve laphámsejtes típusok, azok szoktak dohányzáshoz kötődni. Adenokarcinoma esetében sokszor genetikai mutációkat is ki tudunk mutatni, és ilyenkor célzott kezelésekre is van mód. Tehát összességében van olyan tüdőrák, ahol igen, van olyan, ahol nem.
Tudják-e pontosan az okokat, hogy miért alakul ki ez a daganat? Mert például azt a megdöbbentő adatot olvastam, hogy egyre több olyan nő is érintett például ebben a betegségben, akik soha nem dohányoztak.
Így van, ahogy a diagnosztika fejlődik, egyre jobbak a mintavételi technikák, és egyre precízebb a molekuláris diagnosztika, amely Magyarországon is teljes mértékben elérhető és finanszírozott is. Egyre több olyan, ez az adenokarcinom, mirigyhámsejtes daganatos beteget fedezünk fel, akik hölgyek, és nem dohányoztak, de ez a típus férfiak között is azért előfordul, csak a nőknél emelkedik inkább, és az ő kezelésük például teljesen más, mint a többi tüdőrákos beteg kezelése. A másik csoportban, a laphámrákban, illetve a dohányos adenokarcinomában is nagyon sokat fejlődött most már a kezelés, és nagyon sokféle terápiás lehetőség van, ezért fontos a precíz diagnosztika.
Ha már megemlítette a diagnosztikát, illetve a kezelést, nézzük, hogy merre felé fejlődött az orvostudomány. Úgy tudom, hogy a Semmelweis Egyetemen a fiatal orvosoknak már külön képzést indítanak az újfajta szemléletmód, illetve az újfajta gyógymódok miatt, tehát hogy ezt is megismerjék. De milyen új modern diagnosztikai módszerek léteznek? Ugye mindig hangsúlyozzuk, hogy nagyon-nagyon fontos itt a korai felismerés.
Így van, nagyon sokat fejlődött az elmúlt 10 évben, 15 évben a tüdőráknak mind a diagnosztikája, mind a terápiája. A diagnosztikában például a bronhoszkópos technikák közül több olyan is van, amelyek speciális ultrahangvezérelt mintavételt tesznek lehetővé, vagy ultravékony bronhoszkóppal a kisebb elváltozásokból való mintavételt, és ezek mind rendelkezésre állnak a Semmelweis Egyetemen. Ezért tartottuk szükségesnek, hogy azon túl, hogy a orvosoknak van a rendszeres pontszerző kötelező továbbképzése, még fókuszáltan a tüdőrákra vonatkozóan is történjen fiatal szakorvosok képzése, nem csak a terápia, hanem a diagnosztika terén is, és a múlt heti rák hete, vagy az április, mint rák hónapja jegyében a tüdőre fókuszálva zajlott le egy ilyen szakorvos képzés.
Milyen tünetekre kellene figyelnünk, hogy lehet, hogy érintettek vagyunk, vagy honnan tudhatjuk, hogy a kockázati csoportba tartozunk?
A tüdőrák sajnos egy nagyon alattomos betegség, késői stádiumban okoz csak tüneteket, általában tünetmentesen alakul ki, de lehet egy krónikus köhögés, egy vérköpés, egy fogyás hátterében is. Hát azért a rizikócsoport nyilván azok, akik 15 évnél többet dohányoztak, ott ők mindenképpen, de sajnos abban a csoportban, akik nem dohányosok, ott is nagyon-nagyon későn jelentkeznek a tünetek, tehát nem nagyon lehet erre felfigyelni.
Tehát a tüdőszűrés?
Az évenkénti mellkasröntgen szűrése ott, ahol ez elő van írva, érdemes elmenni, illetve sporadikusan, tehát nem rendszer szinten még, de HR, ilyen low-dose CT, alacsony dózisú CT szűrések is zajlanak kampányszerűen időnként egy-egy betegcsoportban az elmúlt években.
Nagyon sok hallgató a dohányzással kapcsolatban írja nekünk, 0639666 az SMS számunk, hogy apukám 61 évesen kapott egy infarktust, utána azonnal letette a cigit, erős dohányos volt fiatal kora óta, aztán egy másik hallgató arra hívja fel a figyelmünket, hogy mondjuk be, hogy a dohányon kívül mennyi káros anyag van a cigarettába, és az e-cigiről is szóljunk, illetve tudatosítsuk. Nyilván ezeket alá tudja húzni a doktornő is, de beszéljünk egy kicsit akkor a tüdőrák mai kezelésének lehetőségeiről. Azt hiszem, hogyha korábban valaki megkapta a diagnózist, akkor körülbelül úgy számolhatott, hogy nem tudom, talán van még 5 éve. Hol tartunk ma?
Igen, hát nagyon nagy fejlődés zajlott le etéren is az elmúlt 10 évben, különösen a korábban, az elmúlt 10 évben az áttétes, tehát már négyes stádium metasztatikus betegségben zajlott le nagy fejlődés, hazánkban is megjelentek az immunterápiák, a célzott kezelések. Éppen ezért az elmúlt 10 év neakos adatainak adatelemzése történt meg, és azt lehet mondani, hogy adenokarcinomában a 3 éves túlélés 30%-kal nőtt. Tehát ezeknek a speciális komoly kezeléseknek a következtében jelentős túlélésbéli növekedés volt áttétes betegeknél. És most már a korai stádiumban is megjelennek ezek az immunterápiák, egyre inkább hazánkban is elérhetővé válnak, és át kell majd formálni a gondolatainkat, nekünk is a gondolkodásunkat egy ilyen gondolati váltást kell majd az onkológiai bizottságban az onkotémeken létrehozni, hogyha van egy műthető korai stádium betegség, annál is jobb a túlélés, ha előtte vagy a műtét környékén immunonkológiai terápiát is kap a beteg. Ezek a terápiák most kezdenek Magyarországon meghonosodni.
Ugye említettük, hogy a Semmelweis Egyetem fiatal szakorvosoknak indít most speciális képzést, és azt mondják, hogy a tüdőrák ellátása ma már csapatmunka, vagy a jövőben mindenképpen csapatmunka lesz. Ez mit jelent, hogy milyen orvoscsapat állhat össze, hogyha találkoznak egy tüdőrákos beteggel, akár áttétes tüdőrákkal, vagy önmagában jelentkező daganattal?
Ez nagyon-nagyon fontos kérdés minden onkológiai beteg esetében, és így tüdőrákban is, hogy a terápiás döntés, tehát az, hogy a beteg pontosan milyen gyógyszert, mennyi ideig, milyen dózisban kap, és a gyógyszeren kívül műtét, sugárterápia, mikor kerül bevezetésre, tehát a sokfajta modalitást egy orvoscsapat, úgynevezett onkotím vagy onkológiai bizottság dönti el, ez kötelező is egyébként Magyarországon is és az Európai Unióban mindenhol, ez már az elmúlt 15 évben Magyarországon így történt, és hát ennek tagja kell, hogy legyen két onkológus, radiológus, tagja kell, hogy legyen az adott szervrendszer, így nálunk mellkassebész, tehát az adott szervrendszer sebésze, de tagja patológus szakorvos is, hiszen, mint mondtam, nagyon-nagyon sokfajta patológiai típus van, és most már ezek a molekuláris markerek is széles körben elérhetőek, tehát ez egy csapatmunka, és minden beteg minden terápiás döntését egy csapat hozza meg, nem egyedül egy orvos a komplexitás miatt.
Azt írja közben nekünk egy hallgató, hogy hát ő leszokott a cigarettáról, de pánikbeteg lett, és keresi a megoldásokat, több mindent felír, hogy 5 percenként szünetet tart a munkájában, tehát hogy mit tehet, hogy oldja a feszültséget, és ezt kérdezi, hogy sajnos rengeteg ember használja a dohányzást feszültségoldásra, a mobilozás is tudja ezt pótolni, elvonja az emberek figyelmét, de mit lehetne 5 perc alatt tenni, hogy lazítani tudjunk? Hát nem tudom, hogy erre tud-e válaszolni a doktornő, de talán arra biztosan, hogy mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért.
Igen, hát a feszültségoldás dohányzásra való leszokás kérdés az egy pszichiátriai kérdés, tehát ezt inkább pszichológusra, pszichiáterrel érdemes megbeszélni, viszont a tiszta levegő az egy alapkincs, az a legfontosabb a tiszta levegőnek a biztosítása és a környezet szennyezésnek a csökkentése, úgyhogy tüdőnk egészségéért így országszinten is azt tehetjük, hogy minél inkább vigyázzunk a tiszta levegőre, és hát ez ugye a különböző fűtési, tüzelési technikákkal, a gépjárművek elektromos irányba való átpozicionálásával, de rengeteg mindennel végezhető, tehát együtt közösen kell a tiszta levegőért harcolnunk.
És még egy hallgatói kérdésre, ha gyorsan tudna válaszolni. Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, hogy CT daganat gyanút mutatott ki, tüdőorvos 3 hónap után új CT-t készített, ugyanúgy kimutatta tumorgyanút, mintavétel még nem történt, de hogy juthatnék el ide vizsgálatra? Én sose cigiztem. Tehát, hogyha valakinél bármi probléma jelentkezik, hova, hogyan induljon el, hogy jut be vizsgálatokra?
Igen, Magyarországon egy nagyon jó rendszer működik, amely mindenhol elérhető, az úgynevezett régen tüdőgondozók, ma már tüdőszakambulanciáknak nevezett rendszer. Ez minden kerületben és vidéken, minden városban, megyeszékhelyeken is elérhető. Nyilván ezt a CT-t, amiről a hallgató ír, valaki megkérte, tehát őt arra visszat nem, hogy az adott orvoshoz váradjon vissza, de általánosságban azt mondható, hogy a tüdőszakambulanciák tüdőgondozókra kell elmenni ilyen gyanú esetén, és hát ugye van a JIRI rendszer, ugye a digitális állampolgárrendszer, amelyel tudunk is időpontot kérni saját magunknak.
Nagyon szépen köszönöm dr. Tamás Lillával, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatóhelyettesével, pulmonológussal, klinikai onkológussal beszélgettünk, aki az önök kérdéseire is válaszolt, annak kapcsán, hogy a Semmelweis Egyetem fiatal szakorvosoknak indít speciális képzést a tüdődaganatok kezelésével kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig az ország legrégebbi és legjelentősebb karitatív szervezetének történetével folytatjuk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A 20. század elejé Magyarországon a háborús pusztítás és a nélkülözés legfőbb áldozatai a legkisebbek voltak. Az Országos Gyermekvédő Liga azonban nem csupán passzív szemlélője volt a bajnak. Egy olyan komplex támogatási hálózatot hoztak létre, amely a jogi segítségnyújtástól az egészségügyi ellátásig mindenre kiterjedt.
Szeretettel adjuk szét ezt az 500 csomagot, és felhívunk figyelmüket arra, hogy ne csak segélyek, de akkor is bizalommal forduljanak a ligához, a árvaházi bemutatásra, közültetésre, orvosi, nevelési, illetve jogi tanácsra van szükségük.
A szervezet egyik leglátványosabb sikere a nemzetközi gyermekvonat akció volt, amely során több tízezer sovány sápad gyermek indulhatott el Hollandia és Belgium felé, hogy a vendégszerető családoknál új erőre kapjanak. Hogy az utazás ne keltsen félelmet a kicsikben, a liga valami egészen különlegeshez folyamodott. A KOR egyik legnagyobb bíróját, Kródi Gyulát kérték fel, hogy írjon kedvcsináló történetet a programról. Rétei Orsolya történész, irodalomtörténész.
1920-ban indult az egész akció, és az elején nehéz volt gyerekeket toborozni rá, utána pillanatokon belül nagyon népszerűvé vált. Kródi Gyula Liga Gida Kalandjai című könyve az 1923-ban jelent meg, és benne egy tabáni, szegény, sorsú kecskepásztorról olvashatunk. Tipikus krúdis humorral írja le azt, hogy ez a Gida nevű kis kecskepásztor, akit később aztán Liga Gidának csúfolnak, mivel a Liga gyermekvédő akciójával kerül ki Hollandiába, ez hogyan éli meg ezt a kiutazást?
Egy szürke kabátos, piros arcú úr arról kezdett beszélni, hogy tiszteljük és szeressük a hollandokat, akikhez vendégségbe megyünk, mert a hollandusok egytől egyig nagyon jó emberek, csak mi jól viseljük magunkat, hogy a ligának ne hozzunk szégyent a fejére.
Ez a kötet a mese erejével készítette fel a családokat a nagy útra.
Teljesen egyértelmű, hogy a Országos Gyermekvédő Ligának ilyen dolgokra is kiterjedt a figyelme, hogy a gyerekek kezébe egy mesekönyv kerüljön egy nagyszerű írótól, aminek alapján fel tudnak készülni arra, hogy mi is vár rájuk, amikor kikerülnek Hollandiába, és milyen lépéseken fognak keresztül menni.
Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926 áprilisában érkezett el a program egyik legfontosabb mérföldkövéhez. Ekkor futott be ugyanis a 100. gyermekvonat Belgiumból a keleti pályaudvarra. Ez a jubileumi pillanat is igazolta, hogy az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezése valódi hidat vert a nemzetek közé a legnehezebb időkben is.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Hamarosan a városi zöld területek szerepével folytatjuk. Írják meg nekünk önök is, hogy a társasház környékén önök gondozzák-e a zöld területet. Most fél perccel, fél tíz előtt rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter szerdán az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában egyeztetett a testület képviselőivel. Olaszországban is bemutatják a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet. A tavaszi szél a Riviera Nemzetközi Filmfesztivál nyitónapján május 5-én lesz látható. A vetítésen a leendő kormányfő is részt vesz. Németországban fogtak el egy magyar csalót. Az 51 éves férfi ellen 10 elfogató parancs volt érvényben. Több ügyben is elítélték, összesen 7 év börtönt kapott. 2023-ban elszökött a hatóságok elől. Végül Oldenburgban bukkantak a nyomára, és vették őrizetbe a német rendőrök egy héttel ezelőtt. Kiadatásáról hamarosan döntenek. Motoros véradást tartottak Nyíregyházán. Az akció az ország egyik legnagyobb civil véradó eseménye. A szakemberek szerint tavasszal különösen fontos a készletek feltöltése, mert ilyenkor több baleset történik, és megnő a vérigény a kórházakban. Látványos felvonulással kezdődött tegnap a hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán. A hajók a Rákóczi hídtól a Parlamentig úsztak fel, és amikor az utolsó jármű is megérkezett az országházhoz, körtjellel hivatalosan is megnyitották az idei szezont. Az ország nagy részén süt a nap, napközben főként délnyugaton, a Kisalföldön és az Alpok alján lehetnek felhősebb területek. Délután 16-22, este 4-10 fok várható. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Gondolták volna, hogy a városi zöld területek lokálisan akár 2-10 fokkal is csökkenthetik a hőmérsékletet? Vajon miért nem élünk akkor a természetes hűtés lehetőségével? Önöknél például a házak között van zöld terület. Gondozzák? Állítólag Európa lakosságának közel fele nem fér hozzá megfelelő közességben parkokhoz, illetve természetes környezethez. De vajon hol alakíthatunk ki a városban zöld területeket? Mit gondolnak, mit tapasztalnak? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666. A Móli Nagy Művészeti Egyetem közösségi kertje nem csak a fenntarthatóságot szolgálja, hanem egyszerre tanulótér, alkotóműhely és közösségi találkozóhely is, ahol a növények, a kreativitás és a klímatudatosság egymást erősítik. Tornyászki Évával, a MOME közösségi kert program vezetőjével, Dian Gergő beszélgetett.
Nagyon szép egyébként is az egyetem környéke, dimbes, dombos, zöld, de maga a kert is gyönyörű. Mi volt az ötlet kiinduló pontja, hogy létrehozzanak egy ilyen közösségi kertet?
Egy kicsit messzebbről indítanám a dolgot. 2019-ben, amikor a kampuszt felújították, akkor egy szimbolikus beavatkozás is történt, mert elbontottuk azt a kerítést, ami korábban itt volt. Hiszen ez az egész park egy közhasználatú park, úgyhogy bárki szabadon használhatja. Rendszeresen egyébként járnak ide a kutyások, a nyugdíjasok és a babakocsisok is, és ezt követően egyébként, amikor a kert átadásra került, akkor még lehetett látni, hogy nagyon sok ilyen pázsitos rész volt, ami egy ilyen minimál dizájnú egyetemhez nagyon jól illeszkedik, de aztán mi megpróbáltuk egyre jobban élővé tenni. És ennek okán a MOME-nek az alapítványa, a kuratórium létrehozta a MOME Zero programot, ennek vagyunk mi a felelőseink, én az aktivitásoknak vagyok a felelőse, és a MOME Zero-ban azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra az intézmény karbonsemlegessé válik. És a MOME Zero-ban egyébként vannak olyan elemek, ami az épületekre vonatkozik, hogy megpróbáljuk minél inkább energiahatékonnyá tenni, csökkenteni a karbonkibocsátást, és vannak olyan elemek, amiben pedig kompenzáljuk ezt a karbonkibocsátást, például ilyen a MOME erdő programunk, erdőt ültetünk, és a Campus Parknak a felújítása pedig átalakítása pedig inkább ezt a klíma adaptációt próbálja megelérni, a biodiverzitás növelést, illetve azt is, hogy ez egy intézmény minél inkább a hallgatók és az oktatóknak a tere legyen, közösségi térként és tanulási térként is működjön. Éppen ezért ezek a fenntarthatósági aktivitások össze vannak kötve az oktatásunkkal, és a közösségi kertünk is egy ilyen elem, amihez egyébként kapcsolódik kurzus is, van kötelező kurzus alap képzésben résztvevő hallgatóknak az Ecology to Design, ahol a biodiverzitásról, a klímaváltozásról tanulnak, de vannak különböző kutatásfejlesztés innováció kurzusaink is, és megpróbáljuk ezeket összekötni az aktivitásokkal.
Milyen típusú növényeket láthatunk itt? Itt alapvetően nagyon szépen kialakított fa lépcső az, ami fel tudunk jönni a különböző szintjeire a kertnek. Én laikusként nem igazán tudom beazonosítani pontosan, miket látok, de azt tudom határozottan, hogy a kék, a lila, a fehér, a pirosas, rózsaszínes árnyalatokon keresztül mindenféle virág, mik találhatók itt?
Két éve indult ennek a rézsűnek az átalakítása, előtte csak egy füves plac volt néhány fajjal, aztán indítottunk egy kurzust erre, és a hallgatók permakultúrás elvek alapján ide terveztek egy közösségi kertet, mindenféle olyan növényel, ami egymást támogatja. Ezek részben haszonnövények, részben fűszernövények, gyógynövények, de minden van itt egészen, a pipacstól kezdve a fügefán át, a somig, ezek ilyen közös használatú részek, és ez kiegészíti az a 10 parcella, amit idén tavasszal építettünk meg a közösséggel.
Nézzük is meg, sétáljunk ide.
Mert hogy lehetett pályázni. Úgyhogy a hallgatók és az oktatók külön csapatokban, vagy akár együtt pályáztak ezekre a parcellákra. Ez például a nemzetközi irodánknak a parcellája, ahol négy hölgy egy különleges gyógytea keveréket próbál kikísérletezni ezekből a növényekből. Van itt a citromfűtől kezdve cickafark, pásztortáska, sája, mindenféle olyan növény, ami egyébként a nők hormonális egyensúlyát próbálja megsegíteni, és egy olyan gyógynövény teát próbálnak majd kikísérletezni, ami őket támogatja ebben.
Ezek ilyen magaságyásként kell elképzelni tulajdonképpen.
Igen,
ugye,
ezeket a közösséggel együtt építettük igen. meg, ami illeszkedik itt a lépcsősorhoz. Ugye itt történt egy talajcsere is, és itt megemeltük ezt a szintet, kicsit kapott egy ilyen 30 centis emelést, és itt az alsó szinten 5 parcellát alakítottunk ki, és a további két szinten pedig még 3-at és 2-t, úgyhogy 10 darab parcellánk van, amit a közösség használ és gondoz, úgyhogy egy 50 főből álló önkéntes kertészcsapat dolgozik itt. Például itt ez a másik két parcella azért érdekes, mert textilesek birtokolják ezeket a parcellákat, és textilfestő növényeket termesztenek itt, és az a cég...
Az egyik legszínesebb részt tulajdonképpen,
igen, igen. Nézik. De vannak föld alatti, tehát van itt céklától kezdve mindenféle indigó, mindenféle olyan növény, ami textilfestésre alkalmas lehet. Úgyhogy most az első évben az a célunk, hogy olyan növényeket termesztenek itt a csapatok, amiket az oktatásba tudják utána használni.
Mik a célok, és mik a lehetséges jövőképek? Akár több ilyen közösségi kert a Momén belül is, akár ennek a fejlesztése, másféle felhasználása, mennyire látnak előre, és mit látnak ott?
A kerthez egyébként több ilyen dolog is van, például a bézépület mögött van egy méhészetünk is, ami szintén a biodiverzitást próbálja megnövelni, van zöldetünk, tehát egy nagyon sok szempontból próbáljuk a kertet úgy fejleszteni, hogy egy kicsit egy ilyen kísérleti labor is legyen, és minden elemet megpróbálunk az oktatásba integrálni, tehát a méhészetben akár a viaszt tudják használni a tárgyalkotók, vagy a butortervezők, a kertben megtermelt dolgokat tudják a textilesek használni, vagy akár az építészek, grafikusok. Úgyhogy az első évben az a fő célunk oktatási szempontból, hogy ezek a növények valahogy, vagy a kertészkedés élménye, vagy a méhészet élménye valamilyen módon az oktatásba legyen integrálva, és a kísérletezésnek része legyen a természettel való együttműködés. Aztán majd a következő, igazából a technikai pedig az, hogy minél színesebb, minél klímaállóbb és biodiverzebb legyen a kertünk, amit bárki élvezhet itt a kerületben, és egy jó példát adhat akár más intézmények számára is, hogy ha már egy ilyen nagyon jó adottsággal rendelkező területen vagyunk, akkor ezt hogyan érdemes hasznosítani akár az itt dolgozók és tanulók számára, akár a környékbelieknek.
Tonyászki Évával, a MOME közösségi kertprogram vezetőjével, Dian Gergő beszélgetett az iménti percekben, és bizony érdemes minden zöld területet kihasználnunk a városban. Egy hallgató írja nekünk 0639660 az SMS számunk, hogy nagyszerű kiskertem van, de olyan pokoli meleg van nyáron, hogy ki se tudok menni a házból. Na, hogy mit tehetünk azért, hogy talán ne legyen ennyire pokoli nagy meleg, erről is beszélgetünk vendégeinkkel, Paulicki Nórával, az Iskola Kertél Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
És Rózsahegyi Péterrel, az Európai Éghajlati Paktum nagykövetével. Jó napot kívánok önnek is!
Én is jó napot kívánok!
Tudnak-e rögtön tanácsot adni egy ilyen hallgatónak, illetve érdemes talán tisztázni az elején, hogy miért is van olyan forróság a városokban, mi okozza ezt a forróságot, és talán akkor először Péterhez fordulok.
A városi életformával járó tevékenységek járnak olyan káros anyag kibocsátással, legyen az ipari vagy fűtési eredetű, vagy a járművekből származó, amely a városi klímát kedvezőtlenül befolyásolja. A másik nagy tényező viszont a túlburkolás, az olyan mesterséges felszínek alkalmazása, amelyekre talán már nincs is olyan nagy mértékben szükség. Foglalkozunk is azzal, hogy ezeket megszüntessük, ahol csak lehet, mert ezek hősziget hatást fokozva növelik a hőmérsékletet, a lakók komfortérzését is nagyban csökkentve, a klímát pedig rontva.
Én ezt tapasztalom például az agglomerációban, vagy akár falusi környezetben is, hogy ahol ott van a kert, amit valamikor megbűveltek, az inkább már letérkövezik. Hát nyilván úgy rendezettebb hatást kelt, meg lehet, hogy a kis kertnek már nincs úgy haszna, vagy éppen nem látják értelmét, de ezek szerint ezzel nagyon nagy bűnt követünk el, vagy magunknak is sokat ártunk.
Hát igen, talán még öngyilkosságnak is nevezhető lenne hosszú távon ez a művelet. Biztosan a rendezettség, vagy egyfajta versengés áll a dolog hátterében. Az biztos, hogy a növényzet visszaszorítása, a természetesebb élettér visszaszorítása a vidéki környezetben is számottevő, a kertvárosi környezetben is tapasztalható, mindenképpen káros, de ha növényt ültetünk, ha az ilyen tevékenységeket tudjuk népszerűsíteni, akkor szükségszerűen ez az arány javulhat.
Azt írja egy hallgató, hogy a lakótelepi házak falára szívós futónövényeket kell vezetni, így egyszerre a gázcserét és a szigetelést is megoldja, esztétikailag pedig jó a szemnek. Ugye látunk ilyen függőleges kerteket máshol is külföldön, de például ez egy jó megoldásnak tűnik-e a betontengerben, vagy például a lakótelepeken?
A zöld falak és a zöldtetők alkalmazása mindenképpen, és ezek nem fogják károsítani az épületet vagy a gépészetét, hogyha megfelelő előkészítéssel, támrendszerrel futtatják a vadszőlőt például, bár még sokan óckodnak tőle, de ez a jövő egyik lehetséges útja a városban. A másik pedig a lapos tetőknél alkalmazható zöld felületi kialakítás, akár...
Azt mondják, hogy nagyon költséges.
Biztosan.
És a karbantartás is nagyon nehéz, ugye egy lapos tetőnél.
Költséges, de utána lehet, hogy éppen pont jobban szigetel, és az épület hőháztartásának, meg az épület be nem ázásának is a segítője lehet, tehát összességében több hasznot jelent, mint önmagában csak a zöld felület.
Mielőtt még Nórától is kérek praktikus tanácsokat, talán fontos lenne elmondani, hogy van-e tapasztalatuk, mérésük azzal kapcsolatban, hogyha valahol kialakítottak egy kisebb zöld területet, akár csak néhány ház között, vagy felfuttattak valahova zöld növényeket, annak fokokban mérhetően van-e hatása?
Mindenképpen van. Akár vízszintesen, akár függőlegesen, hogyha az asszimiláló felület, az oxigéntermelés a leveleken keresztül megjelenik, az 2-10 fokkal javíthatja a mikroklímában a hőmérsékletet, de a vízmegtartás is egy mérhető dolog. A talajban lévő, sajnos csökkenő mennyiségű és szintű víz mennyisége is jobban visszatartható, ha ilyen városi kertészkedő beavatkozásokat végzünk, például mulcsolunk, tehát a talaj felszínét úgy borítjuk, hogy a párolgást csökkentsük, és a talajnedvesség nagyobb mértékben maradjon, akár 70%-kal javítható, különösen ilyen esőmentes időkben óriási segítség.
Itt nem messze a stúdiónktól kifelé sétálva a Hévhez például van egy lakóközösség a lakótelep között, aki gyönyörűen műveli azt a piciát, nem tudom, 10 négyzetméteres területet is. Én tudom, hogy már a hangulatunkra is milyen jó hatással van. Ennek talán árnyékolás szempontjából nincs egy jelentősége, hogy gyönyörű virágos kis kert van ott, és nagyon lelkesen teszik, de tényleg örömet is tud okozni, másképp indul el az ember reggel, de egy hallgató a saját tapasztalatát írja, és kíváncsi vagyok, hogy Nóra mit tud tanácsolni, mert azt gondolom, hogy nevelésben még azért van itt mit tenni. Csodás hortenziákat neveltem a panelház mellett 10 évig, de abba hagytam, mert törték, zúzták, az emberek belefáradtam. Találkozik ilyen panaszokkal?
Persze, találkozom én is, meg a gyerekek is, meg a gyerekek maguk is tudnak hasonlóan viselkedni, mert hát sokfélik vagyunk, meg hát gyerekek. De arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sosem lehet egy kis elemben gondolkodni. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon jó az, hogy felfuttatjuk a vadszőlőt valahova, vagy nagyon jó az, hogyha mulcsolunk egy területet. Természetesen mindegyik jó, tehát sok kis elem összeadódik, de ezeket nem lehet önmagukban tekinteni. Tehát attól ne várjunk csodát, hogy valahova fölfuttatunk valamit. Attól még nekünk ügyelni kell ugyanannak a területnek, és ez visszafelé az előző kérdésekre is talán így egyfajta választ tud adni, hogy arra is ügyelnünk kell, hogy azt a területet, ahol felfuttatjuk azt az adott növényt, azt nagyon vastagon takarni kell, azaz mulcsolni kell, és vastagon és folyamatosan, és nem csak nyáron, hanem télen is, és nem csak azért, hogy bent tartsuk a nedvességet, hanem azért is, hogy csökkentsük annak a területnek a hőjét, mert ez annyira látható, hogy az az élővilág, a talajnak az az élővilága, ami egyébként a gyökerek között kell, hogy mozogjon, és ott élővé teszi a talajt, az ugye, hogyha megsüti a nagyon meleg nap, hát ő se bírja, az leköltözik. Tehát, hogyha nagyon erősen mulcsoljuk a talajt, ez könnyen belátható, akkor őket is hűtjük egy kicsit, tehát ott marad fölül. És ez annyira könnyen láttatható a gyerekeknek is, ugyanolyan azt szoktuk mondani nekik, hogy a tűző napra te sem így kicsupasz bőrrel, mert megégeti a bőrödet, de hogyha egy ruhát veszel, egy könnyű ruhát, vagy kalapot a fejedre, akkor már elviselhetőbb a dolog. Tehát egy nagyon jó párhuzamot tudunk vonni a gyerekekkel.
A mulcsolásról mindjárt kell még beszélgetnünk, mert kérdések is érkeznek, de beszéljünk még egy kicsit a gyerekekről, hogy most itt az iskola kertért alapítvány látja, hogy hány iskola vonódott már be ebbe a programba, és hogy tényleg az iskolában kell ezt manapság megtanítani a gyerekeknek. Nem tudja már a nagymama, a szülő, hogy hogyan is érdemes a kertet gondozni?
Hát a nagymamák nagyon sok mindent tudnak tanítani. Én is nagyon sok mindent tudok tanítani a saját unokámnak. De kérdés, hogy van-e lehetőség erre, együtt élnek-e, van-e egyáltalán érintkezés, gyakori rendszeres érintkezés köztük, ugye ez az egyik kérdés. Másik, hogy a nagymama vajon milyen szemlélettel gondolkodik a kertről. Vajon látja-e már a mostani kihívásokat? Tehát ez is kérdés. Tehát azt gondolom, hogy az oktatásban nagyon is helye van a környezeti nevelésnek, és a kert, az iskola kert az azért tud egy fantasztikus dolog lenni a környezeti nevelés kezében, mint eszköz, mert ott van mindig, és rendszeres, tehát oda mindig rendszeresen kijárnak a gyerekek, tehát látják a munkájuknak a következményét. És a másik fontos része pedig az...
Milyen türelemre tanít, ugye? Hogy amit
hát türelemre, kitartás, arra, hogy van egy nagyobb erő, amihez nekünk alkalmazkodni kell, akármit csinálunk, ahhoz alkalmazkodni
de
kell.
De lesz belőle gyümölcs, milyen csodát
tettem. De lesz belőle gyümölcs, és lesz belőle jó érzés. És lesz belőle adott esetben a klímaszorongásnak a csökkentése. Tehát itt az nagyon fontos még, hogy ezt cselekvésbe tudjuk átvinni. Tehát nem csak idézőjelbe teszem a csakot, kimegyünk és élvezzük az erdőt, a parkot, ezek na, fantasztikus, nagyon jó dolgok természetesen. Az iskolakert attól tud mást, vagy többet, talán mondhatnám ezt, hogy itt a cselekvő beavatkozás történik meg. Tehát a beavatkozásnak a helyes módjára tanítsuk meg itt a gyerekeket, és gyakorlatilag azzal, hogy ők azt megérzik, megtapasztalják, hogy ők is tudnak tenni, ezzel a meglévő és egyre növekvő szorongásukat, adott esetben klímaszorongásukat tudjuk csökkenteni.
Kicsit vissza kell nevelődnünk valami régebbi életformához, de hogy ez mennyire lehetséges a városban? Ugye térjünk vissza a mulcsoláshoz, mert például írja egy hallgató, hogy hát van-e valahol, ahol támogatják a mulcsolást, mert hogy a legolcsóbb 70 literes zsák is 3000 forintba kerül, és egy zsebkendőnyi területre elég, és hát számomra ez számtalan kérdést vet föl, hogy amikor egy lakóközösség összefog, igen, kell majd mulcs, kellenek gépek, kell majd víz, amivel tudok locsolni. Szóval, hogy mennyire működik ez az összefogás, mert egy iskolánál talán adott, hogy ezekhez milyen úton, módon férhetünk hozzá. Kiskert tulajdonosként is ismerem az utakat, de a tapasztalata szerint hogy működik ez a városban?
A szűkebb lakóhelyemen, Rákosligeten, közösségi programban 13 éve, de lehet, hogy 15, ágdarálót kölcsönzünk. Sharing economy, mondják a világon használatos kifejezéssel, az a közösségi, megosztásos gazdaságnak egy pici szelete ez, ahol az eszközeinket azért közösen működtetjük, anélkül, hogy mindenki vásárolna egyenként, hogy aztán valami olyan jót hozzunk létre, amely az egész közösséget szolgálja, például a környezet javuló állapotát. A Rákosligeti közösségben az ágdaráló kölcsönzés annak a fontos szimbóluma, hogy az emberek megtanulták, egyre többen csatlakoznak a programhoz, hogy a zöld javaikat helyben tartják. Onnan indultunk, hogy valaha égették a zöld hulladékot a kertben, szerencsére ez már tilos Budapesten is 2011 óta.
Igen, ilyen nosztalgikus érzést ébreszt bennem ősszel az a füstszel.
Volt aznak az illatnak némi romantikája, de örülünk, hogy nagyjából megszabadultunk tőle. Ugyanakkor vannak, akik elszállítatják zöld hulladéknak titulálva a kerti javaikat, akik viszont ágdarálót használnak és így mulcsot készítenek maguknak, azok már belátták a talajtakarás jelentőségét. De hogyha ez nem volna elég, és szerencsére a növekvő igények miatt nem elegendő, ezért önkormányzati és céges partnerek biztosítják az ő favágó, faápoló munkájuk során keletkező aprítékot, amelyet nyilvános helyre kihelyezünk, és meghirdetjük, hogy az hazavihető.
Tehát akkor a hallgatónak üzenjük, hogy érdeklődjön az önkormányzatnál?
Önkormányzatnál, favágónál is olyan helyszínt keressenek közös gondolkodásban, amely hozzáférhetővé teszi, hogy megjelenjenek talicskával, gépjárművel, és hazavihessék azt, ami olyan mennyiség, ami már a kertjükben nem állítható elő. Ennek a növekvő divatját örömmel tapasztalom, talán mi is segítjük, hogy erre nagyobb figyelem irányuljon. Bármilyen érdeklődésű, életkorú ember szívesen foglalkozik már azzal, hogy mulcsol aprítékot állít elő vagy használ a mi közösségünkben, és biztos, hogy ez a jövő útja a kertészkedésben is.
Milyen egyéb közösségi formái vannak a kertészkedésnek? Mert ugye említettük, hogy ehhez azért sok minden kell.
Hát a saját közösségünkben, az éghajlatvédelmi nagykövetek közösségében és a már említett lakóhelyi közösségben azt látom, hogy a kertészkedésnek különböző formái egyidejűleg is egyre érdekesebbek és vonzóbbak. De nem mindegy, hogy valaminek a létrehozásában tevékenykedünk, vagy ahogy mint Nóra említette, a fenntartásában. Nem elég faültető programokat szervezni, nagyon jó, hogy végezzük évente mindkétszer, a tavaszi és az őszi szezonban is nagy számban csatlakoznak ilyen tevékenységhez az érdeklődők, de a fák fenntartásában is részt kell vállalni civil és közösségi módon is. Ehhez például az egyre növekvő közösségi öntözési alkalmak és módok is besegítenek, sőt már alkalmazás is segíti az önkéntes vízadáshoz kapcsolódó tevékenységet.
Na ez egy fontos kérdés, mert én például mondjuk gyűjtöm nyilván az eresz alatt hordóban az esővizet, de a közösségi kerteknél hogy működik ez, vagy hova köti rá a slagot, hogyha még sincsen megfelelő víz?
A közösségi kerteknél is lehet vízgyűjtő edény, vagy kút, vagy gyengébb módon a vezetékes vízzel történhet az öntözés, valamilyen táblázatot kitöltve, egymás feladatát beosztva. De a magasabb szint, ahol már tényleg a veszélyhelyzet elhárításán dolgoznak az önkéntesek, az az, amikor közterületi veszélyben lévő kiszáradásnak indult fák locsolását segítik, a fasor fenntartóit, önkormányzatot, céget kiegészítve, vagy pótolva, lehet az egy vasútépítés mentén kínlódó fák megsegítése, vagy éppen a fasori utcai fák megöntözése úgy, hogy például szórólapokon tájékoztatjuk a lakókat, hogy bizony jó volna, ha ők is részt vennének a faöntözés munkálataiban.
És mekkora a lelkesedés? Tehát tapasztal-e javulást az elmúlt években, hogy egyre többen azért érdekeltek abba, hogy lássák, hogy a bejárati alton túli területért is érdemes tenni?
Igen, mert aki amely jelenség tapasztalható volt, hogy a fáktól szabadulni próbáltak, akár mert úgymond szemetelnek, ez a levélhullást jelenti ebben a szlengben sajnos, vagy éppen balesetveszélyt gondoltak attól, hogy a fa egyes ágai leszakadhatnak akár viharban, ez a szemlélet talán ritkábban nyilvánul meg, és az ilyen gondoskodó szemlélet meg erősebben. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanazok a személyek változtak meg, de a társadalmi összfogadtatás és hozzáállás biztosan javulóban van. Az öntöző applikáció, a Bico alkalmazás letöltőinek a száma is 10 000 feletti.
Nóra szeretne ehhez hozzáfűzni valamit?
Igen, azt szeretném hangsúlyozni vagy erősíteni, hogy az iskolakertek is egyfajta közösségi kertek. Ugye itt azért nem csak a gyerekekről van szó, a csakot szintén idézőjelbe teszem, a gyerekek nagyon erősen hatnak a szüleikre. És ráadásul ott vannak a nyári fenntartások, meg a szüneteknek a problematikája, amit meg családostul szoktunk bevonni, vagy osztályközösségeket vonunk be, és aztán jönnek a szülők. Vagy amikor jönnek a gyerekekért, és látják, hogy mit csinálnak, nagyon sokat tanulnak, nagyon sokat kérdeznek, tehát az ő szemléletüknek a formálása ezen keresztül nagyon hangsúlyosan történik. És még egy fontos dolgot hadd mondjak, hogy szerintem nagyon fontos az a fajta szemléletváltás is, hogy ne ragaszkodjunk adott esetben a hortenziához. Tehát lássuk meg, hogy bizony itt egy váltásra van szükség. Tehát adott esetben egy szeretett növénynek a fenntartása sokkal nagyobb problémát, sokkal nagyobb energiabefektetést okoz, mint hogyha váltunk egy másik növényre.
Nagyon kevés időnk maradt, egy hallgató közben írja nekünk, hogy a zöldtető nem csak a klímánkat javítja, vagyis a lakókörnyezetünk léghőmérsékletét és a páratartalmat, hanem a szigetelés védelméről is gondoskodik, hisz nem lesz akkora a hőingás a szigetelésen, ami így hamarabb tönkretenné. Körülbelül másfél percben tudnak-e praktikus tanácsokat adni még a hallgatóknak, hogyha valaki most kezdene neki, akár a lakótömbök közötti zöld terület gondozásának, akár valahol, nem tudom, kis közös együtt valamilyen kiskertművelésének, mivel kezdjen hozzá, hogyan fogjon neki?
Mindenképpen segítsen menteni a meglévő növényeket, életben tartani azokat, Ehhez hozzátartozhat az is, hogy az oda nem való invazív növények eltávolításában vesz részt, de úgy, hogy a terület tulajdonosának az engedélyével és közreműködésével tegye ezt, legyen az az önkormányzat, vagy legyen az a társasházi közösség. Ha pedig a meglévő növényeket életben tudjuk tartani, akkor jöhet az is, hogy újakat telepítsünk, de szakmai szakértő segítséggel mindig, hogy az a növény azon a területen majd jól érezze magát, és harmóniában legyen a lakóközösség a zöld környezettel.
Ehhez még hozzátennem, a mulcsozást nem győzzük eleget hangsúlyozni. A komposztálást kezdje el megszervezni az adott lakóközösségben, mert adott esetben a komposzttal nem csak a talajt javítja, hanem takarni is tud. Kezdjen el gondoskodni árnyékolásról, ami már egyúttal egy zöld tömeget is ad, amivel aztán szintén tud takarni.
Érdemes akár a balkonra kihelyezni első körben egy ládát és valamit elültetni?
Mindenképpen.
Mindig kicsiben kell kezdeni.
És hogy miért érdemes árnyékolni, zárjunk egy hallgatói üzenettel. Nagyon sokat számít a nyári katasztrofális forróságban az, hogy például Csongrádon parkok vannak egymásba kapcsolódva hatalmas fákkal, folyamatos árnyékot biztosítva, jó néhány fokkal enyhébb itt az idő, ezért is érdemes. Nagyon szépen köszönöm, praktikus tanácsokat is hallhattak Rózsehegyi Pétertől és Paulicki Nórától a kiskertek a városi zöld területek gondozásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen!
És itt van velünk Bék Ágnes is, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke. Hát nem tudom, hogy a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének tavaszi szakmai konferencián esett-e szó a zöld területekről, de gondolom, hogy ez önöknek egy fontos esemény. Miért is tartják, milyen témák kerültek szóba? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az a helyzet, hogy a társasházakkal kapcsolatban ugye most vannak a közgyűlési időszakok, és így szeretnénk felhívni egy-két olyan témára, problémára a figyelmet, amiben jobb, hogyha felkészülnek a társasházi közösségek. Így elsősorban ugye jön a digitalizáció, gyakorlatilag ez is érinti ma már a társasházakat, meg kell tanulni. Nagyon sok házban van beázás, leáztatjuk a szomszédot, ebből milyen problémák jönnek elő, hogyan lehet megoldani, mi a javaslat. Aztán ha házon belüli veszekedések, vitákat, hogyan lehet elkerülni, hogy ne legyenek ebből végül is katasztrofális problémák. Természetesen az OTP el fogja mondani, hogy hogyan lehet a felújításokhoz, egyebekhez találni pénzösszegeket, hitelt vagy egyéb módon hogyan lehet ezt előteremteni. És ezen kívül vannak az új szoftverek, amelyek a társasházi könyvelést egyáltalán az ügyintézés segíti. És hát nem utolsó sorban van a társasházi törvény, amiben az elmúlt egy év alatt nagyon sok változás történt, és nagyon sok esetben ezt úgy nem veszik figyelembe, nem követik nyomon a közös képviselők, a tulajdonosok sem, ugyanakkor feladatok vannak belőle, fel kell rá készülni, és ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet.
Kiknek a figyelmét, kik számára fontos ez a konferencia, kik vehetnek részt rajta holnap?
Természetesen a közös képviselők, társasházkezelők, de maguk a tulajdonosokat is mi szívesen látjuk, mert úgy érezzük, hogy együtt kell működni a közös képviselőknek a tulajdonosokkal, és ha a tulajdonos nincsen elég információ birtokába, akkor esetleg rosszul dönt, vagy egyáltalán el sem megy a közgyűlésekre, ami végül is ugye nagyon nagy probléma, és a döntés pedig ott születik a közgyűléseken. Egy kicsit nagyobb súlyt kellene mindenkinek fektetni erre, mert ott dőlnek el az egész éves felújítások, karbantartások, ki mit szeretne és hogyan szeretné megvalósítani. Természetesen a biztosítási lehetőségek, hogy miket lehet egyáltalán biztosításon keresztül érvényesíteni, ha kár érte a társasházat. Tehát nagyon sok olyan téma van, amelyeket muszáj vagy szükséges lenne mindenkinek tudni, és ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének, miért a Benc úr hotelben tartunk holnap, és aki tud, jöjjön, szeretettel várjuk őket.
Nagyon szépen köszönöm. Bék Ágnes hívta fel a figyelmet a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének tavaszi szakmai konferenciájára, melyről bővebb információt az oldalon is találnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Délelőtt. A
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, bő egy hónap múlva rendezik a Puskás Arénában az UEFA Bajnokok Ligájának döntőjét. Ennek apropóján beszélgetünk majd arról 10:30 után, hogy vajon miért is szeretünk annyira szurkolni. Önök például szurkolnak-e valamilyen csapatnak? És jönnek hozzánk vakvezető kutya kiképzők is, illetve egy vakvezető kutya. Akadálymentes rovatunkban annak járunk utána, hogy vajon hogyan nevelik ezeket az állatokat, és hogyan járulnak hozzá az érintettek segítéséhez. Mindenek előtt az azonban most krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Vád alá helyezik ma az Egyesült Államokban az elnök ellen, szombaton merényletet megkísérlő férfit.
Idehaza fél idejéhez érkezett az országos kompetencia mérés, amelyen 600 ezer tanuló vesz részt.
Többnyire napos, száraz idő lesz ma, főként a nyugati ország részben felhősödhet be az ég.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósító korcsoráján.
A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba, és abban a hotelben szállt meg, ahol a díszvacsorát tartották. Így nem ellenőrizték komolyabban. A kutatóként dolgozó ámokfutó rendszeresen járt lőtérre. A támadáskor egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés volt nála. A bálterembe végül nem jutott be, mert a hatóságok őrizetbe vették.
Négy napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezik ma harmadik Károly brit uralkodó és felesége Camilla.
Bár a királyi pár eleget tesz Donald Trump amerikai elnök meghívásának, programjukon a hétvégi washingtoni lövöldözés miatt kismértékben változtattak. A látogatás célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok megünneplése. Ennek ellenére az elmúlt időben többen is az utazás lemondására kérték harmadik Károlyt. Miután az iráni háború miatt elmérgesedett a viszony a londoni és washingtoni kormány között.
Beiruti források szerint az izraeli hadsereg libanoni légicsapásaiban vasárnap 14-en vesztették életüket.
Az izraeli hadsereg 7 a megszállva tartott dél-libanoni ütköző övezeten kívül lévő település kiürítésére szólított fel, miután bejelentették, hogy a Hezbollah megsérti a tűzszünetet. A Hezbollah közben azt közölte, hogy nem fog felhagyni a Libanon területén lévő izraeli csapatok, valamint az észak-izraeli települések elleni támadásokkal, amíg Izrael nem tartja magát a tűzszünethez.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy lehetséges béke megállapodásról.
Donald Trump azzal indokolta a megbeszélés törlését, hogy az iráni vezetés belső viszálya miatt bizonytalan a tárgyaló partner személye. Az elnök hozzátette, Teherán sokat ajánlott, de nem eleget. Majd miután lemondta a találkozót, az irániak kedvezőbb feltételekkel álltak elő.
Azzal szívesen tárgyalok, aki valóban vezeti őket, most azonban nem tudni, ki az. Egymás között harcolnak, komoly belviszály van, a vezető szerepért küzdenek. Hangsúlyozom, bárkivel leülök egyeztetni, de most nem fogunk embereket útnak indítani, hogy 16-17 órákat utazzanak. Küldtek nekünk egy ajánlatot, ami lehetett volna jobb is, és érdekes módon, amint lemondtam a találkozót, 10 percen belül előálltak egy kedvezőbbel.
Hiába van érvényben tűzszünet a Közel-Keleten, továbbra is magas, $100 körüli a Brent típusú olaj hordónkénti ára, mondta a Kossuth Rádióban az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Horváth Sebestyén hozzátette, hogy a Hormuzi szoros még mindig blokád alatt van. Irán és az Egyesült Államok is zárója a globális energiaellátás szempontjából nélkülözhetetlen tengeri folyosót.
Körülbelül egy héttel ezelőttig az Iránnal viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló országoknak a teherhajói át tudtak haladni a Hormuzi szoroson. Most az amerikai blokád miatt már ezek sem tudnak, például a kínai tulajdonban álló hajók vagy az iráni hajók át tudtak haladni. Eddig is az elmúlt két hónapban a Hormuzi szoroson keresztül haladó kőolajnak a mennyiség az 90%-kal alacsonyabb volt a háború előtti szinthez képest, most már ez gyakorlatilag nulla. Tehát semmilyen irányba nem halad át semmilyen teherhajó. Ez okozza azt, hogy a kőolajnak, illetve a földgáznak is egyébként a világpiaci ára az továbbra is magas.
Az Amerikai Egyesült Államok figyelmét most főként az Iránnal vívott háború köti le, így az ukrán-orosz konfliktus rendezésének ügyében más országok is fókuszba kerülnek, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
Siklósi Péter a Kossuth Rádióban annak kapcsán beszélt erről, hogy a török elnök újraindítaná a béketárgyalásokat. Hangsúlyozta, Recep Tayyip Erdoğan egyébként az iráni háborúban is megjelent már közvetítőként, mivel Törökország központi helyen fekszik, mind a két válságzónával határos, így érdekelt a mielőbbi lezárásban. A szakértő közölte, Oroszország és Ukrajna is hajlandó lenne a saját feltételei mellett tárgyalóasztalhoz ülni.
Alapvető probléma a területi kérdésnek a megoldatlansága. Ugye nem olyan régen még Ukrajnán volt nagyobb a nyomás, bizonyos szempontból továbbra is nagy Ukrajnán a nyomás, de az a fajta nyomás, amit a 90 milliárd eurós európai kölcsönnek a meg nem érkezése helyezett Ukrajnára, ez most eltűnt. Most Ukrajnának a finanszírozása egy darabig ezzel a 90 milliárddal biztosított, tehát ez a fajta nyomás eltűnt rajta, úgyhogy marad a hadszintéri nyomás két országon.
Odesszában egy szállodát is találat ért az éjszakai légitámadásokban.
A Fekete-tenger partján fekvő városban lakóházak, kikötői létesítmények is megrongálódtak. Több mint 10 sebesültek meg. Az oroszok csak nem 100 drónnal támadtak ukrajnai célpontokat.
Egyre többen tagadnák meg a katonai szolgálatot Németországban. Az erre vonatkozó kérelmek száma az első negyedévben meghaladta a 2600-at, miközben tavaly egész évben nem érte el a 4000-et.
Az emelkedés hátterében feltehetően az év elején hatályba lépett új szolgálati szabályozás áll. Ez kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe. A német hatóságok adatai szerint ugyanakkor emelkedik azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálat megtagadási nyilatkozatukat.
A román belpolitikai válság miatt napról napra nő a gazdasági bizonytalanság az országban, vélekedett Pászkán Zsolt Románia szakértő. Emlékeztetett, Romániában azután alakult ki kormányválság, hogy a szociáldemokrata párt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől, mivel nem értett egyet a kabinet megszorításaival. Pászkán Zsolt hozzátette, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy megpróbálják leváltani Ilija Bolozsánt a kormányfői pozícióról.
Emellett szól az is, hogy Ilija Bolozsánnak a párton belül sincs azért 100%-os támogatottsága. Most persze kiálltak mellettem, mert mit tehetek volna mást. Most egy ilyen kölcsönös zsarolás zajlik a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között, de végső soron a szociáldemokraták azt mondták, hogy visszamennének azonnal a kormányba, ha nem Ilija Bolozsán a miniszterelnök.
A héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzekről, jelentette be Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza pártelnöke hozzátette, nincs elvesztegetni való időnk.
Ma alakul meg az új Fidesz frakció, amelynek Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a vezetője. Ezt Orbán Viktor pártelnök jelentette be a hétvégén, amikor közölte azt is, hogy nem veszi fel a mandátumát.
Rajta kívül Bánki Erika, a Fidesz regionális pártigazgatója, valamint Kósa Lajos, a párt alelnöke is arról tájékoztatott, hogy nem ül be az újonnan alakuló országgyűlésbe. A KDNP 3 politikusa, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszi fel a listás parlamenti mandátumát.
Fél idejénél tart az országos kompetencia mérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében.
A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. A tanulók családi hátterének vizsgálatához a szülők önkéntesen név nélkül tölthetnek ki egy kérdőívet, amelyből plusz információ nyerhető a felzárkóztató pedagógiai munkáról.
Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szochó és járulék adatokat, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közlemény szerint a fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát. Azt írták, a fejlesztés jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése.
Az olcsó mezőgazdasági áruk dömpingjéhez vezethet a Mercosur egyezmény legvitatottabb részének, a vámok eltörlésének május 1-i hatályba lépése. Erről beszélt a Magosz főtitkára.
Az Európai Unió és a Mercosur országok közötti partnerségi és kereskedelmi megállapodást az Európai Bizottság ideiglenesen helyezte hatályba, ami bár jogilag még elbukhat, de a kétes minőségű áruk addig is zavartalanul áramolhatnak Dél-Amerikából Európába, mondta Cseh Tibor András, aki hozzátette, a vámtarifák eltörlésének uniós előnyei, amelyek az autókon kívül ipari, vegyipari vagy akár gyógyszerészeti termékekre is kiterjednek, nem írhatják felül az élelmiszerbiztonságot.
A boltok polcén nem az adott terméknek a származási országa van feltüntetve, hanem a feldolgozásnak a helye. Tehát így lesz egyébként a brazil csirkéből holland vagy német csonka, vagy éppen az ukrán búzából német liszt. A fogyasztók kiszolgáltatottak, itt egyetlen egy lehetőség lenne, hogy megfelelő ellenőrzések vannak a kikötőkben, de sajnos a kikötők ebből profitot és jövedelmet remélnek.
Elkezdődött a földi eper szezonja, már a piacokon is kapható a hazai termés. A szabad földi eper még nem érik, de a fóliasátrakban és üvegházakban már szedik a gyümölcsöt. Bár a magyar eper ára triplája is lehet a görögének, a vásárlók mégis a hazait választják, hangsúlyozta a Fruit Web magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc hozzátette, Magyarországon nagyjából 700 hektáron termesztenek szamócát, amelynek exportja jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, mindössze 800 tonnányi kerül a szomszédos országok piacaira. Az import ennél jóval nagyobb mennyiség, 2-3 ezer tonna érkezik külföldről.
Jellemzően spanyol szamócával kezdődik a szezon, majd ennek átveszi a helyét a görög és az olasz. A szezon közepén most már egyre nagyobb mennyiségben van jelen a román, vagyis a határon túli területekről származó termés, és a szezon végén itt van a lengyel szamóca is, tehát gyakorlatilag folyamatos import nyomás alatt állunk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Kecskemét és Lajos Mizse között az épülő M44-es csomópontnál. A 70-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Az M0-as autóút északi szektorán a 11-es főúti végcsomópontnál lévő körforgalomban a kandelábereket javítják. Az M0-as felől érkezők 2-3 kilométer hosszan araszolnak. Árokba hajtott egy autó a 21-es főúton Jobbágyi közelében. A 20-as kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! Budapesten a Margit híd budai hídfőjénél Pest felé egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Mától a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Viktor Hugo utca után, illetve a Viktor Hugo utcában a Visegrádi utca után útszűkületre kell számítani vízvezeték építése miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén süt a nap, napközben főként délnyugaton, a Kisalföldön és az Alpok alján lehetnek felhősebb területek. A szél mérsékelt marad, délután 16-22, este 4-10 fok várható. Holnap és szerdán a sok napsütés mellett délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Rácz Dorottya, Bényi Csaba és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
Kezdődik a Magyar Film Hete, ahol a 125 éves magyar filmet ünnepeljük. Stúdió vendégünk Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója. My Way címmel nyílt meg Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész tárlata a pécsi Bak galériában és Filmklub a Veszprémi Művészeti Akadémián.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11-kor szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Április 27-én a Vakvezető Kutyák Világnapján azokra a különleges segítőtársakra figyelünk, akik nap mint nap biztonságot és önállóságot adnak a gazdáiknak. De vajon hogyan képesek ezek az állatok ilyen biztos támaszt nyújtani? Hogyan tudnak együtt működni a gazdájukkal, vagyis miként működik együtt ember és kutya, és hogyan tudunk mi segíteni nekik a hétköznapokban, akár az utcán, vagy a villamoson. Erről is beszélgetünk itt a stúdióban a következő percekben, és itt van már velünk Benedek Zoltán, a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségének akadálymentesítési referense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A főszereplő vele Riley vakvezető kutya, aki itt fekszik mellettem most a földön, hát őt is köszöntöm, és itt van velünk Rózsa Kata, vakvezető kutya kiképző és tenyésztési program felelős. Jó napot kívánok önnek is.
Jó napot kívánok.
Hát miközben itt hallottuk a felvezető szignált, akkor jöttek be a stúdióba, és kísérte Zoltánt Riley, vagy nem tudom, vagy Riley-t kísérte Zoltán. Tudom, hogy ilyenkor tilos hozzányúlni egy vakvezető kutyához, mert hogy megzavarom vele. Mert hogy ő ilyenkor milyen állapotban van? Tehát amikor ön jelzi neki, hogy na most indulunk valamerre, segíts, akkor ezt hogyan jelzi, és mit érez a kutya?
Így van, tehát most egy vezetőhám található a kutyán, ez neki gyakorlatilag a szolgálati ruhája, ha úgy tetszik. Ilyenkor abszolút megváltozik a kutya tartása is, a tekintete is. Ő ilyenkor egy munka állapotban van. Tehát igazából ő segített nekem. A vakvezető kutya a látássérült gazdának az utcai közlekedésben tud segíteni, hogy biztonságosan eljusson egyik helyről a másikra.
Itt elég szűk résen kell bejönni, vagy az asztalok között szűk területen kell bejönni a kutyával. Hogyan tudott önnek például segíteni, hogy megtalálja az utat, mert elárulhatjuk, hogy ön is érintett, tehát látássérült.
Igen, én magam is látássérült vagyok, egyik szememre sem látok semmit. A kutya kétféleképpen tudja jelezni a különböző akadályokat, vagy ha úgy érzékeli, hogy nagyon szűk a hely, és ott ketten nem férünk el biztonságosan, akkor ezt megállással jelzi, vagy hogyha olyan szituációba kerül, ahol úgy ítéli meg, hogy biztonságosan ki tudjuk kerülni, akkor pedig ezt ő megteszi.
Tehát akkor húzza maga után, tulajdonképpen jelzi, hogy itt mehetünk, erre jöjjön?
Előttem megy egy fél lépéssel, így van, és a vezető hámnak a feszüléséből érzem, hogy ő most egy picit jobbra megy, picit balra megy, egyenesen megy. Ebből tudom én ezt leszűrni, ezeket az információkat.
Most itt az asztal mellett megnézem, hogy rajta van a hám, most nyugodtan fekszik, ilyenkor figyel, hogy mikor ad jelzést?
Így van, abszolút, nagyon jól mondta, gyakorlatilag most úgy tűnik, mintha csak feküdne, de ilyenkor abszolút munka állapotban van, és várja a gazdájának a parancsait, hogy mikor menjünk előre, jobbra, balra.
Mióta élnek együtt a kutyával?
Riley egy 8 éves csoki barna labrador kislány, és most már több mint 6,5 éve van mellettem, mint hűtárs, meg segítőtárs.
És akkor Rózsa Katához fordulok, hogy hogyan szokik ilyenkor össze kutya és gazdája, hogyan választják ki egyáltalán egymást? Gondolom, hogy az a 2 év, ugye különbség a 8 évhez képest, a 6 éves együttléthez képest, az biztos valamiféle képzéssel telik.
Igen. Hát ez tulajdonképpen olyas, mint egy társkereső, ahol hasonló karaktereket próbálunk egymáshoz választani. Itt figyeljük akár egész addig a tempót, hogy milyen tempóban közlekednek, hogy milyen aktivitású a kutya, illetve a gazda, hogy mennyire kér a kutya egy határozott irányítást, vagy egy szelidebb felvezetési serék. Tehát nagyon sok ilyen szempontot veszünk figyelembe, és és aztán ők egy összeszoktató, úgynevezett átadó tanfolyam keretében tanulja meg a látássérült gazda azt, hogy hogyan kell ezt a kutyát felvezetni, és ez az első fázis az összeszokásnak, de szerintem ez Zoli visszaigazolhatja, hogy azért mire ez teljesen zökkenőmentes, addigra talán egy év is eltelik, mire úgy tényleg olajozottan tudnak együtt dolgozni.
Ezt abszolút alá tudom támasztani, és még a mai napig is van fejlődés.
Mert hogy miben kell fejlődni? Tehát, hogy még jobban értse, hogy ön mit szeretne, vagy a ritmusát?
Pontosan igen, hogy minél apróbb jelekből észreveszem, hogy ő mit szeretne, mit kommunikál felém.
Észrevettem, hogy amikor megszólalt Kata, akkor csóválta a farkát ráli, mert hogy olyan régóta ismerik egymást, vagy részt vett a képzésében?
Igen, hát igazság szerint nem hogy a képzésében, hanem talán még akkor is jelen voltam, amikor ő született. Hát ilyen régi a mi kapcsolatunk Riley-val, úgyhogy kint a várakozóban is lezajlott itt egy ilyen örömtánc, és ez
mert
tök
hogy,
jó.
Hogy őt ismerem, tehát hogy
igen, megismert engem, illetve hát nyilván hozzám köti a vakvezető kutyaiskolának a többi dolgozóját, a többi kutyát, tehát hogy hozzám pozitív képek kapcsolódnak.
És ez ilyen öröm ezeknek a kutyáknak? Ez a vakvezető kutyaiskola?
Igen, ezt el lehet mondani, hogy látássérültek azok száguldanak Csepelen a vakvezető kutyaiskola felé, hiszen a kutyáik megismerik, hogy innen érkeztek, és szeretnek hozzánk visszajárni.
Hogyan választják ki? Ja, bocsánat.
Ezt abszolút alá tudom támasztani, amint leszállunk a buszról, és kiadom neki a vezényszót, hogy balra, már én csak lopok utána, mint a győzelmi zászló.
Hazaértem, olyan lehet ez, mint a játszótér, gondolom, hogy igen. Sok kedves feladat, dicséret szerető emberek vesznek itt így körül, van. Erre igen. Emlékszem. Szóval, hogy választják ki, hogy milyen kutya kerülhet ide, és hogy csak kölyök korban, vagy már felnőtt korban felajánlja valaki, vagy önök keresik?
Ugye ez tényleg egy hosszú folyamat. Mi azt szeretjük a legjobban, hogyha a kutyáink a saját tenyésztési programunkból kerülnek ki. Igen. Itt már a mamát és a papát is kiválasztjuk, tehát ők is alkalmasak lennének erre a feladatra. És ebben a tenyésztési programban megszületett kölyköket, kölyöknevelési programban önkéntes nevelő családokhoz adjuk, akik egy éven keresztül nevelik őket, és mindenféle okos dologra megtanítják, akár a szobatisztaságtól elkezdve egészen addig, hogy tudjanak ezek a kutyák tömegközlekedni.
És hát már megsukta itt látszik. Közben a szerkesztő igen. Kollégám Dian Gergő nekem, hogy éppen született egy új alom,
igen,
tehát
igen.
Új feladat előtt állnak. Ez is egy igen. Családnál van akkor, vagy még
nem,
önöknél?
Ők a központunkban születtek, jelenleg 6 vannak, úgyhogy ha valaki érez magában elkötelezettséget, hogy egy évig neveljen egy vakvezető tanulót, akkor szeretettel várjuk erre. Egyébként a vakvezetőkutya.hu weboldalunkon tudnak jelentkezni. Ez egy önkéntes munka tulajdonképpen, és hát igen, ennek a 6 kiskutyának is várjuk azt, hogy jelentkezők neveljék őket.
De ez kell, nem valamiféle szakképzettség, hogy én úgy tudjam ezt a kutyát nevelni?
Igen. Olyan szintű szakképzettség kell, amit mi megadunk ehhez, tehát oktatjuk a hozzánk jelentkezőket, mielőtt a kutya hozzájuk kerülne, illetve egészen a nevelés végéig szakmai segítséget adunk egy tananyag formájában, illetve van egy segítő kollega, aki részt vesz abban, hogy ez a kutyus hogyan nőjön fel.
Írják közben a hallgatók is a tapasztalataikat, 0639666 az SMS számunk. Azt írja egy hallgató, hogy Baráthegyi kutyanevelő csapatától tudom, hogy nem csak adunk 1%-ával segíthetünk. Anyám kölyök nevelési programmal is bevállal pár hónapra kicsi kutyákat hasonlóan, ahogy ön is említette. Aztán Gerge írja nekünk, hogy a kutyák sokkal okosabbak, mint az emberek gondolják, sok embernél is okosabbak, és sokkal tisztességesebbek tanulhatnánk tőlünk. Igen, ez így van valahogy, hogy a korral az ember egyre inkább veszi észre a négylábúak előnyeit, vagy egyre jobban tudja szeretni, és tényleg rendkívül okosak ezek a kutyák. Ennek ellenére jó, ha mi is tudjuk, hogy például, amikor arra jön Zoltán Riley-val, akkor hogyan viselkedjünk a villamoson, vagy az utcán. Ugye az ember tényleg csodálattal nézi, oda menne, megsimogatná, megdicsérné, de jó-e, hogyha ezt tesszük?
A rövid válaszom az, hogy nem szabad. Amikor rajta van a vezetőhám, akkor ő szolgálatban van, ő akkor nekem segít. Gyakorlatilag ő az én szemem, és nem szabad ebből a segítő állapotából őt kizökkenteni, se simogatással, se azzal, hogy szólítgatjuk, hiszen hogyha mondjuk ez nem egy villamos, hanem egy járművön történik, hanem mondjuk egy utcai szituációban, nem mondjuk a patkáról való le is fellépést, azt megállással jelzi, de hogyha esetleg szólítgatjuk, akkor lehet, hogy elvonjuk a figyelmét, nem áll meg, tehát ebből akár baleseti szituációk is lehetségesek.
Tehát azzal segítünk a legtöbbet, hogyha nem avatkozunk közbe, de mondjuk helyet adunk nyilván neki például.
Például így van, és ettől függetlenül, mivel hogy mi nagyon határozottan, de ez a legtöbb vakvezető kutyás közlekedésről elmondható, hogy nagyon határozottan közlekedünk, ez egy külső szemlélőnek azt jelentheti, hogy nagyon tudjuk, hogy hova akarunk menni, de elképzelhet olyan szituáció, hogy én nem egy megszokott útvonalon megyek, úgyhogy ha esetleg valaki odajön és megszólít, megkérdezi, hogy van-e szükségem segítségre, vagy egy helyben állunk, és odajön, akkor az mindig nagyon jól esik, és el is szoktam fogadni. Igen? A segítséget. És ennek is megvannak a szabályai.
Segítsen, mert ez nagyon jó, hogy ezt mondja. Ugye olyan sokszor zavarban vagyunk. Én tudom, hogy ezt tanították, hogy nem szabad soha például belekarolni egy látássérült emberbe és elkezdeni vezetni, hanem hagyni kell, hogy ő karoljon, és mégis nem olyan régen előfordult velem pont egy vasútról leszállásnál, hogy én karoltam bele, és rám kellett, hogy szóljanak, pedig tudjuk. De hogyan tudunk önnek a leginkább segíteni? Ha látjuk, hogy akár megtorpant, hogy mi az, amivel azt gondolja, hogy tényleg itt tovább tudjuk.
Erre mindig azt szoktam elmondani, hogy a legfontosabb az, hogy kérdezzük meg, hogy van-e szükségem segítségre. Hogyha esetleg azt mondom, hogy nem, nagyon szépen köszönöm, de nem szükséges, akkor ezt a segítést nyújtó személy ezt fogadja el. Viszont, hogyha igenlő választ adok a kérdésére, akkor pedig az nagyon fontos, hogy kérdezze meg, hogy hogyan, mert ahogy ön is mondta, többnyire a látássérült személy fogja meg a segítő személynek mondjuk a könyökét vagy a vállát. Van, aki ezt egy oldalról szereti, jobb oldalról, bal oldalról, de hogyha most, ha már kutyákról beszélünk, ugye a kutya az mindig a gazdának a bal kezénél van. Ilyenkor a segítő személy az mindig arra az oldalra kell, hogy álljon, ahol nem a kutya tartózkodik.
És öntől is bátorság kell, hogy merjen segítséget kérni.
Így van, ezt is meg kell tanulni.
Igen, igen, nehéz sokszor az embernek magának segítséget kérni. Szeretett volna ehhez hozzáfűzni valamit, Kata?
Igen, ez egy nagyon jó felvetés volt, igen, hogy ezt tanítjuk is a kutyával való közlekedés során, hogy merjenek segítséget kérni, illetve amit még szerettem volna ehhez a segítéshez hozzátenni, ugye Zoli is említette, hogy soha ne a kutya felől, illetve többször tapasztaljuk azt, hogy az emberek a kutyához beszélnek, illetve van, aki azt gondolja segítségnek, hogy megfogja a kutya nyakörvét, és a kutyánál fogva próbál segíteni, de hogy ez ezeket mindet csináljuk, igen.
Egy hallgató kérdezi még, hogy melyik kutya alkalmasabb úgymond munkára, a hím vagy a nőstény kutya? Lehet különbséget tenni?
Ez ebben így nincs különbség, illetve azt lehet elmondani, hogy többféle kutya, többféle személyiségű kutya lehet alkalmas vakvezető kutyának vagy segítő kutyának, hiszen a látássérült személyek sem egyformák, tehát nem egyforma igényeik vannak.
Hogyha valaki most azt gondolja, hogy van otthon egy kutyalom, és abból szeretne felajánlani például vakvezető kutyának is kutyákat, akkor mit vegyen figyelembe, és hol jelentkezhet?
Hát ugyanígy a vakvezetőkutya.hu weboldalon keresztül tudja felünk felvenni a kapcsolatot. Ugye itt fontos az, hogy tudjuk az alomnak a származását, tehát hogy hiába, hogy mondjuk a mama labrador, de ha a papa nem volt az, akkor...
A fajta ennyire meghatározó?
Igen. Egyrészt azért, mert hogy tudjuk, mire számítsunk egy kutyától, tehát ismerjük meg a karakterét, másrészt pedig, hogyha ismeretlen a papa, és nagy Isten egy tacskó, vagy valami hasonló rövidlábú fajtaját arra, akkor túl kicsi lesz, vagy ha például kuvasz keveredett hozzá, akkor mondjuk egy jó területőrzés, ez nem annyira előnyös egy vakvezető kutya szempontjából.
Hogy másképp nevelhetőek a kutyák, de akkor azt mondja, hogy labrador, retriever fajták?
Nagyon nagy többségben igen. Időnként Golden Retriever is szokott nálunk képzés megfordulni, illetve külföldön használnak még úszkár, óriás úszkárt is erre a célra, de az esetek nagyon nagy többségében labradorokkal dolgozunk, igen.
Meddig dolgozhat együtt egy kutya a gazdájával?
Hát általában a nyugdíjkorhatár az ilyen 10 év körül van, de igazából ez is egy egyedi elbírálás alá esik, hiszen amikor a gazda már azt érzi, hogy a kutya téveszt, vagy fárad, vagy egészségügyi problémái lesznek, akkor illőt nyugdíjba küldeni.
És akkor elválnak egymástól? Nehéz lehet azért ez az elválás.
Nem feltétlenül. Ez egy, mármint, hogy nehéz az elválás, de hogy nem feltétlenül kell elválniuk egymástól, ezt mindig a látássérült személyen egyeztetve hozzuk meg ezeket a döntéseket, hiszen a hány életút annyi féle lehetőség, vagy annyiféle megoldás létezik. Van olyan eset, amikor meg tudják tartani az idős kutyát, akár a család segítségével, vagy akár barátok fogadják örökbe, tehát sok ilyen helyzet is van, illetve előfordul, amikor a kölyök nevelője fogadja vissza az idős kutyát, de hogyha ez egyik út sem járható valamiért, akkor mi keresünk örökbefogadót, és hát elég sokan jelentkeznek nálunk ilyen típusú örökbefogadásra, hiszen egy idős nyugdíjas vakvezető kutya az egy nagyon jól nevelt, nagyon jól működő, együttműködő kiskutya, és idős szülők mellé például sokszor szoktak választani ilyen kutyust.
Szoltának sokat kellett várni a kutyusra, tehát sokan állnak sorba egyébként jól képzett vakvezető kutyákért?
Többszörös a túljelentkezés, viszont azt fontos tudni, hogy egy látássérült személynek kell tudnia önállóan fehérbottal közlekedni ahhoz, hogy utána ő jól tudjon együtt közlekedni egy vakvezető kutyával is. Nekem viszonylag keveset kellett várnom, szerencsém is volt, hiszen Riley-t már oda szerették volna adni egy másik gazdának, de több szempontból ők nem passzoltak össze. Ez nyilván az ő szerencsétlenségükre, de az én szerencsémre. Úgyhogy nekem nem kellett sokat várni, egy pár hónapot, emlékeim szerint.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozta Riley-t is hozzánk. Benedek Zoltán, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének akadálymentesítési referense, és Rózsa Kata, vakvezető kutyakiképző tenyésztési program felelős voltak a vendégeink, és nem szoktunk ilyet csinálni, de öntől most elbúcsúzom, és még meghallgatjuk, hogy Riley-tól hogyan kér segítséget a kimenetelhez, hogy a hallgatók legalább hangban érezhessék, hogy milyen ez a közös munka. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Szólítani kell, hogy indulunk?
Nem, áll a kutyus. Az ajtót nagyjából arra fele találom.
Igen, 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 talán Kata segít önnek.
Igen, megy előre, ajtóhoz. Menjél tovább. Megy, ajtót kerest. Várj, menjél tovább.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Hamarosan szurkolással folytatjuk. 10:30 után pedig most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Hetek óta több száz olaj- és gázszállítóhajó, valamint 20 000 tengerész veszteg el a Perzsa-öbölben. A hatalmas tankerek a háborús állapotok miatt nem tudnak átkelni a hormuzi szoroson. A konfliktus kezdete óta a térségben több tucat hajót megtámadtak, és legkevesebb 10 ember halt meg. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a tervek szerint humanitárius folyosót akar létrehozni a hajókon szolgálók kimenekítésére. Odesszában egy szállodát is találat ért az éjszakai légi támadásokban. A Fekete-tenger partján fekvő városban lakóházak, kikötői létesítmények is megrongálódtak. Több mint 10 megsebesültek. Az oroszok csak nem 100 drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. A Trump kormányzat tisztviselői lehettek a washingtoni lövöldöző célpontjai, közölte az amerikai igazságügyi miniszter. A 31 éves gyanúsított abban a hotelben szállt meg, ahol szombaton a fehérházi tudósítók vacsoráját tartották Donald Trump részvételével. A férfi az előtérben tüzet nyitott a biztonságiakra, egyikük könnyebben sérült meg. A merénylőt elfogták, várhatóan ma vádat emelnek ellene. A csernobili katasztrófa évfordulójáról is megemlékezett tegnap 14. Leó pápa a Szentpéter téren mondott beszédében. A katolikus egyház fő szerint az atomreaktor 40 évvel ezelőtti felrobbanása figyelmeztetés az egyre nagyobb erejű technológiákkal járó veszélyekre.
Itthon az ország nagy részén süt a nap. Napközben, főként délnyugaton, a Kisalföldön és az Alpok alján lehetnek felhősebb területek. Délután 16-22, este 4-10 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magnétüli fehér szőlő doboza csak 899 forint, a 125 g-os rukkola csomagja Lidl Plusszal pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly-Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Önök járnak futballmeccsre, vagy szurkolnak a tévé előtt valamelyik kézilabda vagy kosár csapatnak? Tapasztalták esetleg már szülőként, hogy az apukák akár az ovisok mérkőzésén is képesek a végletekig beleélni magukat a gyerekek játékába? Mit gondolnak, miért olyan kedvelt délutáni program szerte a világban a kiválasztott csapat színeiben, barátokkal együtt kiabálva buzdítani a sportolókat? Miért lelkesedünk? És vajon hogyan hat mindez a sportolók teljesítményére? A drukkerek jelenléte miért olyan fontos? Erről beszélgetünk majd a következő percekben pszichológussal is és szurkolóval is, és várjuk az önök véleményét. 0639666 az SMS számunk. Egy fiatal szurkolóval Dian Gergő beszélgetett.
Hogyan és mikor került kapcsolatba először a szurkolással, a drukkolással egy sporteseményen?
Először a szurkolással általános iskolában kerültem kapcsolatban, amikor is az egyik osztálytársam és az édesapjával ellátogattam egy foci mérkőzésre. Ez volt életem első élőben végignézett mérkőzése, és már itt egyből magával ragadott az a hangulat, az a környezet, ami egy ilyen mérkőzésen uralkodik. Maga az, hogy a szurkolók éltetik a csapatot, bíztatják, az atmoszférája, maga a mérkőzésnek a tempója, maga az, hogy hogyan tud befolyásolni szurkolás is mérkőzés eredményeket, ez már így kiskorban megtapasztalhattam igazándiból.
Kisgyerekkorban találkozott először, ma pedig már felnőtt fejjel végzi ugyanezt a tevékenységet. Tapasztalt-e valamilyen változást, megváltozott-e az élmény?
Igen, mai napig ugye aktívan járok mérkőzésre. Azóta átalakultak azért ezek a szokások, most már saját baráti társasággal járok mérkőzésre, de egyébként még mindig tisztán az emlékemben van az első alkalom, mikor átéltem ezt az élményt. Egyébként abban változott maga ez a szurkolás, hogy most már ugye mi is aktívan részt veszünk a szurkolásban a társaságommal.
Mit jelent ön számára a szurkolói lét?
Számomra egy tartozást jelent, egy olyan fajta identitást, amit a csapat ad nekem és a közösségünknek. Az az érzésünk van ilyenkor, hogy tartozunk valahova, egy közösségnek vagyunk a részei, amire büszkék vagyunk. Ugye nyilván a mi kitartásunk vagy a mi elköteleződésünk az eredménytől független. Ez az egy olyan biztonságos közeget nekünk, amik tudjuk, hogy az mindig van, mindig jelen van az életünkbe. Ugye szokták is mondani, hogy csapatot az ember egy életre választ, és ez egy olyan mondás, ami meghatározza a mi hozzáállásunkat a csapathoz is. Nyilván vannak olyan időszakok, periódusok, amikor rosszabbul teljesítenek, ilyenkor nyilván csalódottabb az ember, de attól függetlenül mégis azt érezzük ilyenkor is, hogy mi teljesítettünk rosszul, mi kaptunk ki, nem pedig a csapat, mint hogyha mi is a részesei lennénk ennek az elért eredménynek.
Itt úgy fogalmazott, hogy csapatot egy életre választ az ember, de Az ön története sokkal inkább úgy hangzik, mint hogyha bele született volna ebbe. Mennyire egy ilyen adottság ez, és mennyire egy szabad választás az, hogy kinek drukkol az ember?
Az én tapasztalataim alapján azért legtöbbször a gyermekkorban találkoznak az emberek egy csapat fogalmával, egy mérkőzéssel, ez általában a szülők általi továbbít hagyomány, vagy ha tínédzser korban találkoznak vele, akkor egy baráti társaság alapján alakul ki ez a hovatartozás, ez a klub szimpátia, és ez igazándiból elkíséri őt végig az ő élete során. Nekem ez, hogy találkoztam ezzel a labdarúgással és a mérkőzésre járással, ez nagy módon befolyásolta a mindennapjaimat, hiszen ez lett a hivatásom is, ugyanis ennek hatására, én azt gondolom, hogy ennek hatására labdarúgó edzőként is dolgozom, és én azt gondolom, hogy ez egy sorsszerű találkozása volt a labdarúgásnak, és nekem.
El tud képzelni olyan élethelyzetet, aminek a hatására többé nem látogat sporteseményeket?
Én azt gondolom, hogy nem. Nem tudok olyan élethelyzetet, amikor nem látogatnék sporteseményeket, esetleg egy külföldre költözés során nem feltétlenül ugye tudnám olyan rendszeresen látogatni a saját csapatom mérkőzéseit, de mindenképpen figyelném a távolból, televízión keresztül, de valamilyen helyi csapat mérkőzéseire mindenképpen én ellátogatnák, azt gondolom, hiszen azért ez egy feszültséglevezetés is egy mérkőzésre járás. Ilyenkor azért az ember kikapcsol, ilyenkor a külvilág azért elcsendül, és ott a jelen pillanatot éli meg jobban inkább, és arra koncentrál, és nem a hétköznapi problémáival foglalkozik. Én azt gondolom, hogy sok embernek ez egy kikapcsolódás is a mérkőzés járás, egy program, ami akár a hetének a csúcspontja is lehet, ami segíti őt akár a nehéz napjain keresztül is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekem mindig az életem része lesz.
Önök szurkolnak, mit gondolnak, hogy miért ez az egyik legnépszerűbb hobbi? Írják meg nekünk, 0639666 az SMS számunk, és itt van már velünk Szrubert Zsófia, sportpszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sportoló? Zsófia vagy szurkoló?
Talán is, bár inkább most már azt mondom, hogy így az oldal másik felére kerültem. Voltam szurkoló is, voltam sportoló is, de mióta...
Most már kívülről szemléli?
Igen, nagyon igyekszem, bevallom őszintén, ez sok-sok év munkája volt, hogy ezt a szurkolói oldalt egy picit próbáljam elnyomni, hiszen a sportolóknak, amikor kint vagyok a versenyen, azt tudja leginkább ugye a támaszt nyújtani, hogyha rajtam azt látják, hogy nyugodt vagyok, bízom bennük, hogy meg tudják csinálni. A szurkolói része meg akkor jön, amikor engem már kevésbé látnak, és ők már akár a meccsen vannak, vagy akár a porondon.
Nagyon érdekes volt, nem olyan régen, azt hiszem, egy Nápoly meccs volt, egy vesztes Nápoly meccs, és láttam, valaki küldött nekem képeket, hogy a meccs után az utcákon nagy ünneplés volt, ugyanúgy, mint hogyha győzött volna a csapat, és mindenki örült egymásnak. Tehát lehet, hogy nem is annyira az a fontos, hogy úgy belefeszüljünk, hanem hogy együtt vagyunk valamilyen helyzetben, a közösségkeresés van ebben a szurkolásban.
Igen, amit itt hallottunk már korábban is, hogy nagyon fontos itt a szurkolásnál, hogy miután emberként szeretnénk valahova tartozni, de azért szeretnénk ugye egyediek is maradni, és erre a sport az egy kiváló tér szerintem, meg alapvetően, ahogy látjuk így a szurkolók szempontjából nekik is, hiszen megvan az a csapat, a csoport, ahova tudnak tartozni, mellette azért egyediek is tudnak maradni, hiszen szurkolhatunk egy nagy csapatnak, ott van egy hatalmas közönség hozzá, ott van több tízezer ember, illetve lehet egy helyi kis csapatunk is, akinek szurkolunk, ott meg lehet, hogy összvész 10-15 ember van.
És azért jön aztán, hogy sálakat, vagy nem tudom, különböző mezeket magukra veszünk, és ennek a közösségnek vagyunk a tagjai. Tehát ez az együtt vagyunk, közös a cél érzése, ami bennünk van. Hogyan hat mindez a sportolókra?
Nagyon érdekes, mert vannak kutatások, illetve én is azért a klienségtől azt hallom, hogy alapvetően ez egy pozitív kihatással szokott rájuk lenni. A kutatások azt mutatják, hogy alapvetően mind az önbizalomra, mind a teljesítményre megnövelő hatással vannak, tehát tényleg pozitív a hatás, illetve ugye azért itt mindig felszoktam hozni, hogy van a hazai mérkőzés, ugye a hazai pálya, ahol meg nem feltétlen amúgy érdekes a játékosokra vannak hatással a szurkolók, de azért a játékvezetőkre annál inkább tudnak hatást gyakorolni itt a nagy szurkolói tömegek, mert bármennyire is magabiztos és önbizalommal teli egy játékvezető, azért amikor több tízezer vagy akár százezer ember elkezd skandálni, akkor ott bárki szerintem képes meginogni és elbizonytalanodni, hogy biztos jó döntést hozott.
Itt van velünk József is a telefonvonalban, aki hát szurkoló. Az, hogy melyik csapatnak szurkol, azt elárulja talán ő maga. Jó napot kívánok!
Kezdjük sokan a hölgyeknek. Én a Ferencváros szurkolója vagyok.
Van hivatalos szurkoló tábora is a Ferencvárosnak, ugye? Mit jelent ferencvárosi vagy fradistának lenni?
Hát ez egy életérzés. Ugye azt mondják, hogy ez nem is... ez egy, tényleg egy vallás, nem is csak egy életérzés, hanem egy vallás is a Ferencváros szurkolójához, szurkolójaihoz tartozni. Úgyhogy mindenképpen meghatározza az életünket ez a szurkolói kultúra, ami a Ferencvárosnál jelen van.
Ezt örökölte tehát a fradistaságot? Már nagypapa is, meg az apukája is fradista volt, vagy pedig később talált rá a csapatra?
Hát ez nagyon érdekes, én nagyon fiatalon, ilyen 6-8 évesen lettem Ferencváros szurkoló, és az az érdekes benne, hogy a családban senki nem volt Ferencváros szurkoló,
de
én már abban a korban elkezdtem nézni a tévécsatornákon a futballeseményeket, és a Ferencváros egyszerűen megragadott, és azóta teljesen elkötelezett szurkoló vagyok, 14 éves korom óta járok ki a stadionban, minden hazai mérkőzésen, és idegenben is, hogyha tehetem, ott vagyok. Úgyhogy most már azért 50 éves vagyok, tehát egy pár éve eltelt azóta, úgyhogy ekképpen élem az életemet.
És tényleg Franz Stetti, tehát 9. kerületi?
Nem, képzelj el, vidéki kisvárosból, Budapesten, nem messze Gödöllőről származom, ott születtem, most Kistarcsán élek, de bárhova követtem a csapatot, és tényleg meghatározza az életünket ez a klub, ez a csapat, és nagyban befolyásolja a mindennapjainkat, és egy élmény ehhez a közösséghez tartozni, mindenképpen ezt elmondhatom, mert itt teljesen mindegy, hogy ki honnan jön, ki mivel foglalkozik, itt mindenki ugyanolyan, és mindenki egyszerűen csak fradi szurkoló.
Az a lényeg, hogy rajtunk van a zöld-fehér sál. Hétvégén hogy játszott a csapat? Játszott?
Nagyszerűen, igen, ezt megint győzött a Ferencváros, de mi, ugye nekünk van egy mondásunk, hogy mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk.
Tehát na, akkor olyanok, mint a Nápoly.
Igen, a Nápoly is különben csodálatos csapat, és csodálatos szurkolótáborral rendelkezik, mindig követem őket is, úgyhogy...
Tehát akkor is szurkolnak, ha nem olyan jó a meccs a pályán, önök akkor is a csapatnak szurkolnak, és akkor is örülnek, hogy együtt vannak.
A fradi tábor arról híres, hogy soha nem áll meg. Tehát, hogy folyamatosan, hogyha nem olyan az eredmény, akkor is buzdítja a csapatot, szurkol végig nekik. Volt egy BL selejtezős mérkőzés a Dinamo Zágrábban pár éve, 4-0-ra kapott ki a Ferencváros hazai pályán a Dinamo Zágrábtól, 20 perccel a mérkőzés lefújása után is, még a szurkolótábor vastagsal éltette a csapatát, úgyhogy igen, ez jellemző a Ferencváros szurkolókra.
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is idén is nagyon jól teljesített a fradi futballcsapata, mert hát ugye beszélhetnénk egyébként más sportágakról is. De aztán amikor eljut egy bizonyos szintig, és mondjuk kiesik a versenyből, akkor lehet, hogy csalódottak a szurkolók. Hogyan tudnak ilyenkor mégis fordítani, hogy értékeljük azt, ahova eljutottunk?
Hát igazából ugye nagyban megváltozott a szurkolói kultúra, nem csak a Ferencvárosnál, hanem egész Magyarországon is, szerintem egy 10-15 éve nagyon pozitív irányba fordult át ez az egész dolog. Ezért kezdem ilyen messziről, mert most már családok, hölgyek, lányok, gyermekek vannak innen a stadionban nagyon nagy számban, és szerintem egy picit finomodott ez a szurkolói kultúra, tehát nincsenek nagy kilengések, és csak örülni tudunk szinte mindennek. Amúgy hozzá kell tenni azt is, hogy a Ferencváros az utóbbi 10 évben az aranykorát éli, olyan eredményeket ér el, amit előtte nagyon-nagyon régen, nemzetközi szinten is, és hogyha esetleg mondjuk most kiestünk például a Portugál Braga ellen a nemzetközi kupában, nekünk már az is ajándék volt, hogy odáig eljutottunk, tehát hogy a Ferencváros szurkoló így fogja ezt fel, és ugyanúgy örül az eredménynek, vagy az eseménynek, amin részt vettünk, hogyha éppen kiesünk, akkor majd van egy mondás, hogy majd jövőre, akkor még jobbak leszünk.
József, maradjon velünk, egyébként az jutott eszembe, hogy milyen jó dolog ez tulajdonképpen, hogy nekem nem kell futni másfél órán keresztül ott a pályán kergetni a labdát, és mégis mondhatom, hogy nyertünk, tovább jutottunk.
Igen, mert összetartozunk, igen, pontosan.
Szilárd írja közben nekünk 06-39-666 az SMS számunk, hogy én is szurkoló vagyok, külföldre járok meccsekre, és nagy a hangulat mindig. Az 1986-os VB óta akkor gyerek voltam, 8 éves, és egy név fogott meg, Marco van Basten, Forza Milán, írja Szilárd. És most ismét akkor egy kicsit Zrubec Zsófiához fordulok, ugye itt szóba hozta már József, hogy változott Magyarországon is a szurkolói réteg, családok mennek ki például, és tudnak együtt örülni a csapat sikerének, vagy akár akkor is tudják becsülni a csapatot, hogyha nem olyan nagy a siker. De hát elmehetünk odáig is, hogy akár ovis csapatoknál is látni néha, hát azt mondom, hogy elvetemült szülőket. Miért nem tudják meghúzni egyesek a határt? Mi történik bennünk, amiért hát elkezdődik ugye az ellenfél szidalmazása, még akkor is, hogyha gyerekek vannak a pályán. Sajnos ezt én is tapasztaltam.
Igen, itt több mindent érdemes megemlíteni, nyilván most valószínűleg a szülői részt azt szerintem külön hagynám, mert valószínűleg egy komplett adást lehetne ennek itt szentelni.
De egy felkiáltó jelet talán tehetünk.
Igen, tehetünk oda egészen biztos. Én azt gondolom, hogy miután pont ugye elhangzott, hogy nem mi vagyunk a pályán, de azért érzelmileg annyira belevonódunk ebbe az egészbe, annyira azonosulunk akár a csapattal, akár a klubbal, akár egy-egy példaképpel, aki a pályán van, hogy megélünk ugye nagyon magas, meg mély érzelmeket, ugye kiszámíthatatlan egy-egy mérkőzés, és pont ezáltal sokkal inkább ki is jönnek ezek a dolgok. Ugye egy csoportban vagyunk, tehát nem az van, hogy az én nevemmel én kiabálok, hanem úgymond a csoport vagy a klub részeként vagyok ott, ezért így elveszik benne egy kicsit a felelősségvállalás is. Nyilván azért itt egy-egy italnak az elfogyasztása még inkább ugye ehhez hozzátesz, bármennyire is változik a kultúrája ennek a szurkolói résznek, de azt gondolom, hogy alapvetően ez, hogy érzelmileg annyira azonosulunk a csapattal, és annyira az identitásunk része, hogy nagyon nehéz már ettől elvonatkoztatni, és érzelmileg kivonni magunkat ebből az egész folyamatból.
Nyilván azért az illemszabályokat, az erkölcsi határokat érdemes betartani, bármennyire is szurkolunk, ezt azért nem győzzük eléggé hangsúlyozni. Felesleges megsérteni valakit, ott a pályán kell bizonyítani a csapatnak. Bizonyos szempontból kiszolgáltatott helyzet egyébként, de érdemes természetesen odafigyelni azért a viselkedésünkre. Közben egy hallgató írja nekünk 30-as mobilról, hogy lehetne másról is beszélni, nem csak a fociról, az egyesülettel kapcsolatban. Például a kézilabda női csapata rendre biztos szereplő, a férfi vízilabda csapat többször BL győztes és a világ legjobb klubja. Ezekről sajnos kevesebbet hallani, pedig lehetne sorolni, és teljesen igaza van Kálmának, a szurkolás egyáltalán nem csak a futballról szól. Például egyéni sportágakban. Mennyire számít, ugye? Emlékszem, hogy amikor itt ültünk az olimpiai közvetítések idején, akkor maguk a sportolók mondták el, hogy amikor látták vagy hallották onnan távolról is Párizsból bizonyos helyzetekben, hogy otthon hogyan szurkolnak nekik, az akkora erőt adott a következő versenyhez. Tehát, hogy akár egyéni sportokban is fontos az a tudat, hogy engem egy nemzet kísér.
Természetesen, tehát, hogy itt a szurkolásnak két oldala van, nem csak egy ilyen közösségteremtő része, hogy akár egy komplett nemzet szurkol, ugye egy-egy sportolónak akár itt az olimpiáról, egy Európa-bajnokság vagy világbajnokságról beszélve, és igenis nagyon fontos, hogy inkább biztassuk és szurkoljunk nekik ugye a helyet, hogy esetleg egy nem várt eredmény után ugye sokkal inkább hajlamosak vagyunk megírni a véleményünket, hanem főleg ilyenkor is igenis szükségük van az egyéni sportolóknak is arra, hogy őket is biztassák és legyen mögöttük egy ugyanilyen szurkolótábor.
Nagyon nehéz lehet, hogyha mondjuk valaki nem hozza a várt sikert. Szóval ez azért óriási elvárás, ami sokszor rajtuk van. Ilyenkor hogyan tudják ezt feldolgozni? Vagy én szurkolóként hogyan segíthetek, hogy hát szépen csillog az az ezüstérem is?
Szerintem pontosan ilyen hozzászólásokkal, és leginkább ezzel, amit ugye korábban is kifejtettem, hogy szurkolni kell nekik, biztatni kell őket, hogy sikerülni fog, és hogy ez egy eredmény, de maga a fejlődési folyamat, vagy az a versenysorozat, amiben benne van, ez csak egy állomás volt, és hogy ott van a következő. A sportolói részről meg természetesen ott van, hogy nekik ezen dolgozni kell, mind a fizikai, mind pedig a mentális oldalról tekintve, hogy a következő versenyen jobb teljesítményt tudjanak esetleg nyújtani, ha szükséges.
József, meg szokták azért beszélni egymás között, hogy mi az a határ, amíg, hát most lehet, hogy ez nagyon álnaív kérdés, de amennyire nem szabad szídni az ellenfél csapatát, vagy azért tiszteletben kell tartani az ellenfél táborát is, hiszen aztán lehet, hogy együtt utaznak a metrón.
Igen, de igazából ugye ez egy futballmérkőzés. Tehát azért tudjuk, hogy mit várhatunk el egy futballmérkőzés hangulatától, szurkolói oldalról, de azért mondom, hogy ez finomodott azért nagyon sokat változott az utóbbi időben, de nyilván most pont hétvégén vasárnap egy Újpest-Ferencváros derbi következik, ami azért egy kiélezett a két szurkoló tábor között, ott azért nem irodalmi stílusban fognak szurkolni a szurkolók, a két tábor, ebben biztos vagyok mind a két részről, de viszont, hogyha ezt a három mérkőzést kivesszük a bajnokságból, azért általában mondhatjuk azt, hogy tényleg nyugodtan kivihetünk ki gyereket, családot egy mérkőzésre, és a kisgyerekek sem fognak olyan szurkolói rigmusokat olyan mennyiségben hallani, ami befolyásolná esetleg a fejlődésüket, úgyhogy nyilván erre azért Újpestre nem vinnék ki gyereket, de nálam ez előfordul, hogy kislányt kiviszek mérkőzésre, a kislányunkat úgyhogy.
Jó, tehát van még hova fejlődni, azt gondolom, hogy azért jó, a tiszteletben tartjuk egymást. Nyilván ő is csak egy csapatnak szurkol, mert mint az ellenfél szurkol. Ez lassan érdemes észrevenni. Felkészítik erre, Zsófia, sportpszichológusként, akár a sportolókat, hogy például bírja azt a lelki terhelést, hogy lehet, hogy valaki nem neki szurkol, vagy az ellenféltől olyat kiabálnak be, és most egyáltalán nem csak a futballról beszélek.
Igen, ezt akartam mondani, általánosságba véve, erre természetesen fel kell készíteni a sportolókat, és egészen már amúgy fiatalkortól, hiszen bejött ugye itt a social media, különböző más platformok, ugye, ahol sokkal könnyebben át tudják érni a sportolókat is, mint megjegyzések részén, mint pedig mérkőzések terén azért sokkal könnyebb egy-egy sportolóhoz így közelebb kerülni, és akár egy megjegyzést tenni, tehát igen, erre nagy szükség van.
Ez milyen megterhelő lehet? Azt hiszem, hogy úszóknál például tapasztaltuk, hogy valaki ezt nagyon nehezen viselte, ez nagyon-nagyon visszavethet valakit. Lehet, hogy nem is tudja az illető, hogy mekkora kárt okoz egy-egy bejegyzéssel.
Igen, pontosan, mert nem tudjuk, hogy annak az adott sportolónak, vagy bármilyen szeméről beszélhetünk amúgy itt a hétköznapokban is, hogy éppen milyen pontot nyomtunk meg azzal ott, ugye azzal az egy szóval, vagy mondattal, és lehet, hogy alapvetően semmilyen probléma nem lenne, de ott valamiért az az egy mondat, az egy kicsit így keményebben őt, és az természetesen onnantól kezdve negatív hatással van a teljesítményre. Tehát visszatérve a kérdésre, igen, erre kifejezetten korán már el kell kezdeni felkészíteni, főleg az élsportolókat, mind egyéni, mind pedig csapatsportban, nem csak fociban, hanem minden más sportákban, hogy igenis ezt tudni kell majd itt kezelni.
Azért, mert hogy ugye nagyon fiatalok is ott vannak, csapatsportban is, ugye egyéni sportágakban is, és most elképzelek egy ilyen 17 éves akár tornázt, korcsolyázót, futót, de mondjuk ugye hát futballban is tényleg nagyon fiatalok ott vannak, hogy ő látja a közösségi felületeken azt a gyűlöletet. Mit szokott tanácsolni? Mit tudnak tenni?
Alapvetően ugye itt nagyon megoszlik szerintem a mi szakmánk is, mert nagyon sokan azt mondják, hogy teljes mértékben ki kell ezt zárni, és hogy akkor ne olvassanak semmit, ne nézzenek social médiát, minél inkább próbálják meg ezt kizárni. Én inkább azt szoktam mondani, hogy minél hamarabb kezdjük el feldolgozni, hogy esetleg mi lehet, ami miatt ez bentó. Nyilván én is javasolni szoktam, hogy versenyek ideje alatt mondjuk ne kommenteket olvassanak, hanem saját magukkal foglalkozzanak, de alapvetően azt gondolom, hogy ha kellőképpen mentálisan erősek, akkor meg kell azt érteniük, hogy nem az az egy komment fogja meghatározni azt, hogy ő milyen sportoló, ő milyen ember.
De elég erős. 16 évesen elég erős. Hát az, hogy valaki azt írja, hogy téged nem szeretünk, te nem vagy szerethető. Tulajdonképpen ezt üzenik, hogy mást jobban kedvelünk. Hát ez a 16 éves lélekre borzasztóan hat.
Igen, és már sokkal korábban is sajnos, de pontosan ezért szerintem egyre inkább szükség van arra, hogy pszichológusokkal dolgozzanak a sportolók, hogy ezeket minél hamarabb meg tudják oldani saját magukban, és fel tudjanak készülni arra az életvitelszerű sportkarrierre, ami rájuk vár, és ezzel együtt a kommentekre.
Azt hiszem, hogy a tanulság akkor az, hogy szurkoljunk a csapatnak, az egyéni sportolónak, de ne legyünk ellenszurkolók. Mert azzal csak rombolunk, és miért akarnánk így ártani bárkinek is. A sport szépségét élvezünk. Nagyon szépen köszönöm, Zsrubert Zsófia sportpszichológus volt a vendégünk az iménti percekben, és a délelőtt mai műsora hamarosan véget is ér. Holnap a zöld hályok felismeréséről és kezelési lehetőségeiről hallhatnak. Ezt az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a szerkesztő Dian Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmester Sie Gábor nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!
Kossuth Rádió.